Well, it's meant a lot to me because it's one of the, probably more than any other film I've done, it's caused more nostalgia among viewers. I've had more viewers come up, and even today, as people come up and say, oh yeah, that's my favorite, absolute favorite Western. And even with Unforgiven, which was an extremely successful film, and I always felt if Josie Wales was released today, maybe it would have had the same recognition as Unforgiven.
I've got months of this, and I love it.
Üdvözlöm minden kedves hallgatónkat, ez itt a Kotpol Kávéház 94. adása, én Enz vagyok, és itt van velem Ram Jäger 83 is.
Üdv!
Ismét egy történelmi témájú filmet fogunk feldolgozni, ezúttal visszatérve egy korábban már tárgyalt témához, sőt több alkalommal is tárgyaltuk már emlékeim szerint ezt a témát, mégpedig az amerikai polgárháborúról lesz szó. Két alkalommal került ez a téma eddig kivesézésre. Egyrészt a konfederációs emlékművek, illetve a konfederációs elveszett ügy mítoszának a háttere. Illetőleg másodszor pedig több amerikai polgárháborús témájú filmet is végignéztünk. A Gods and Generals, a Gettysburg, illetőleg a Glory.
54. hadtest.
Valami ilyesmi. Igen, ez volt a magyar címe. Ezeket a filmeket néztük végig. És hát a mostani adásunk témája Josie Wales, az úton álló. Azt hiszem ez volt csak a magyar címe így.
Törvényen kívüli Josie Wales.
Igen. Na igen, ez szóval. Törvényen kívüli Josie Wales című filmet néztük meg.
Ami szó szerinti fordítás. Tehát, hogy törekedtek a pontosságra, ami nem mindig igaz.
Igen. Ugye, hogy jutottunk el ez a filmhez, hozzá kell tennem, hogy ez Amerikában egy eléggé népszerű film volt itt a hippi korszakban, a vietnámi háború idején, és akkor is készült ugye ez a film. Egy olyan szerző könyve alapján, aki ebben az időszakban volt aktív, rülően még visszatérünk, mert az ő élettörténete erősen inspirálta a filmet, hogy így fogalmazzunk. És hogyan jutottunk el hozzá, hát ugye azért Magyarországon, bár forgalmazták, hiszen van hozzá szinkron, nem hagyott túl nagy kulturális lábnyomot ez a western film. Hozzá kell tenni egy stílusát, illetően ez egy western film. Abból is egy úgynevezett revizionista western, ami nem azt jelenti általában, mivel a revizionista, mint áll, hogy történelmi eseményeket tagadna, hanem ilyen esetben inkább arról van szó, hogy a western köré épült ilyen jókedvű, meg kedélyes, meg hasonló dolgokat, így mellőzés, és sokkal sötétebb képet fest a préri életéről, illetőleg az ott élő emberek életéről.
Hát igen, hogy szó szerint revízió alá vették a készítők a vadnyugat történetét, és más realisztikusabb szemszögből vizsgálták.
Igen, tehát itt például az indiánok nem vad emberek, tehát már ez is egy revizionizmus, tehát nem ezek a... Olyanok is vannak egyébként, de az csak egy kifejezett törzsre igaz, hogy ilyen vadutonállóként vannak ábrázolva.
Itt szerintem egy kicsit ezt bontsuk ki már az elején, mert érdemes. Amikor én először találkoztam a hagyományos westernekkel, kezdettől fogva furcsának tűnt, hogy ezekben a filmekben, hogy itt vannak ezek a fickók, mindenki szépen fésült, jól, szépen borotvált ilyen stílusos ingekbe, így ülnek a nyerekbe, és így vágtatnak, és így. És így furcsában néztem a filmekbe, hogy te mondom, itt ez a csóka, és egy összegöngyölt pokróc van a nyereg mögött, és ez az összes tulajdona. Hogy ezek a csávók mindig ilyen daliásan, szépen kiborotválkozva vágtattak minden irányba, porba, mocsokba, és...
Igen, meg ugye ezt a cowboy életet egyfajta ilyen...
Hát erősen idealizált.
Idealizáltan mutatják be valóban ez a jó szó rá, tehát, hogy ott mindig...
A szabadság, korlátlan préri...
A rossz fiúkkal küzdelem, a libertariánus értelemben önigazgatás...
Hát olyan, mint a keleti pop történetírásban a kozákok, meg a hajdúk, meg a betyárok.
Igen. Sőt, a Josie Wales esetén egy kicsit a betyáros vonal is megjelenik szerintem. Tehát, hogy az, akit a rendszer igazából egyszerűen kihasznált és félredobott, és azért válik egy ilyen sötét figurává, azért megjelenik a filmben ez a fajta betyáros idealizálás, de a film egy pillanatig se próbálja azt elhitetni velünk, hogy Josie Wales, amit csinál a film elején, az egy jó dolog. Sőt, hát később úgymond szembenéz a bűneivel. Na de hogy miért érdekes ez történelmi szempontból, hiszen bár a western az egy érdekes időszak a filmművészetben, azért valljuk be, hogy túl sok minden nagy dologot nem történt a történelemben, tehát hogy elfoglaltak indián törzsektől földeket, meg volt ott egy-két ilyen nagyobb háború, az Zulu Bighorn, egy-kettő ilyen, meg a Custernek ugye a Little Bighorn-i csúfos kudarca, igen. De azért nem egy olyasmi, amit mondjuk úgy a western filmműveken kívül túl egy érdeklődésre számon tartana.
Ezt úgy világítanám meg, hogy egy amerikai történésznek egyszer hallottam egy ilyen podcastes szereplését, és így röviden összefoglalta, hogy ez az egész korszak hogy él az amerikai történetírásba. Az amerikai oktatásban ugye úgy szerepel a 19. század, hogy hát pont volt a polgárháború, ahol amit a rabszolgasságért vívtak, blablabla, bla, bla, és akkor és véget ért a polgárháború. Majd néhány évtized múlva eljött a századfordulós időszak, ami Goldené, aranykornak neveztek, meg ilyesmi, és akkor így, na várjunk, így itt átugrottak 30-40 évet. Hát igen, mert ugye azt ugorják át, amire nem büszkék.
A rekonstrukció.
Rekonstrukció, kudarcát, meg a... És a vadnyugat történetének sok ilyen vetülete van, amit csak így átugranak.
Igen, hát hogy hozzá kell tenni, az amerikai hatalmi ambícióknak a vadnyugat egy nagyon fontos része volt. Ez ugye a úgynevezett Manifest Destiny kora, amikor ugye amerikaiak úgy gondolták, hogy ők, mint a kiválasztott nép, így...
Hát ez az életére elmélet csak náluk. Igen.
Ők jogosultak arra, hogy birtokba vegyék ezeket a számukra gazdátlan földeket. De hozzá kell tenni, hogy egyébként az amerikai függetlenségi háború is nem csak az adók miatt robbant ki, manapság szeretik ezt hangoztatni, de ugye néhány évvel korábban a briteknek volt egy olyan megállapodás a szomszédos indián törzsekkel, hogy most már nem engedik tovább a telepeseket, és nekik jó itt a partvidék, mint koronagyarmat.
Telepesek meg így, nányi!
Ja, vette! És addig, hogy ugye Amerika független lett, a telepesek azonnal tömegekben indultak meg nyugat felé, hogy az addig érintetlen remek indián földeket birtokba vegyék. És ugye az amerikai történelme első korszakához fűzik például a könnyek ösvénye, a Trail of Tears, amikor Andrew Jackson elnök, aki egyébként is jellemzően despota hajlamokkal bírt, ezt meg lehet róla állapítani azért. Többek között ugye az ő idejében volt a mai napig is alkalmazott ellenséges külföldiek törvény, amilyen kémtörvény gyakorlatilag, meg hasonlók. Hát ő felpakolt egy nagy csomó indiánt vagonokra, és indított őket nyugat felé, hogy na akkor úgy...
Hát meg a saját lábukon, igen.
És hát az út azért az nem volt egyszerű.
Nem annyira meglepő egyébként, hogy folyamatban van az ő részleges eltávolítása a 20 dolláros bankjegyről. Ő is áldozata lett, úgymond a kultúrharcnak, és úgy találták, hogy központilag, hogy hát nem ildomos, hogy ő van a 20 dollárosnak a, hogy mondják, ezt nem a hátoldalán, nem a fő oldalán.
Igen, az előlapján.
Az előlapján, mert elvileg a hátlapján még egy ideig szerepelni fog, aztán onnan is leveszik, vagy valami ilyesmi. De hát igen, szóval nem volt egy politikailag korrekt államfő.
És lényeg a lényeg, hogy most már tényleg rátérve arra, hogy mi honnan ismertünk meg ezt a filmet egész pontosan itt a történelmi kontextus ismertetése után, az pedig az, hogy egy olyan youtubertől, aki meglehetősen erős kritikus a Gods and Generalsnek, és ilyen...
Meg az egész elveszett ügy narratívának.
Igen. Amivel egyébként részben természetesen egyet tudunk érteni, ezt már kifejtettük a podcastben, tehát hogy objektíve szemlélve a konfederáció apologétainak nincs igaza. Lehet, hogy ez kellemes narratíva azok számára, akik korábban rabszolgát tartottak az őseik akár, vagy ilyen nemzeten érzik valamiféle mocsoknak, de a valóság az nem az ő oldalukon áll. De mellette egyébként masszívan balos is, ami azért már inkább kekfaktort megemelni az ő esetén.
Tendenciózus az illető, maradjunk annyiban, igen.
És ő ugye azokra a kommentekre válaszolva, amely szerint ő csak gyűlöli a délieket, és mit tudom én, ami egyébként vicces lenne, mert hogy a New Orleans-i egyébként. Tehát, hogy...
Nem sokkal délebben már nem tudsz menni.
Hogy ezt a filmet említette a Josie Wales-t, mint egy olyan film, ami jól bemutatja a konfederáció, úgy fogalmazott, hogy életérzését. Mert hogy úgy gondolja, hogy a konfederáció, illetve annak a tagjai és a leszármazottai későbbi szimpatizásaik számára meghatározó életérzés a vereség, a veszteség. Ami hát objektíve igaz, mert hát elvesztették a háborút, ami a nagy definiáló pillanata volt a déljövőjének, hiszen itt dőlt el az, hogy egyrészt a rabszolgaság, mint a délt egységben tartó intézmény megszűnik, másrészt pedig ugye a DR-re azért ezután egy kisebb viharos idők vártak a rekonstrukció, aztán ugye a konfederáció leszármazott, hogy gyakorlatilag visszavették a hatalmat bizonyos szempontból, és jöttek a szegregáció időszaka, aztán pedig ugye véglegesen a konfederáció eszméje akkor szenvedett vereséget, amikor eljött a polgári jogi időszak is.
Hát igen, a kellemetlen tény az, hogy ugye valóban nagyon sokan hívei voltak a feketék felszabadításának, de lényegében senki, vagy egy nagyon elenyésző kisebbség gondolta úgy, akár északon, akár délen, hogy jogilag minden értelemben egyelővé kell tenni a feketéket a fehér lakossággal. Tehát eltörölni ezeket a megkülönböztető ilyen, voltak ilyen jelzálog, meg mit tudom, besorolások, ez a redlining, meg a csak fehér települések, csak fehér városrészek, a diszkrimináció. Tehát sajnos az a tény, hogy a politikusok túlnyomó többsége a 20. század 60-as éveig ezeket nem akarta eltörölni.
Nem valóban. És hozzá kell tenni, hogy a polgárháború időszakában már ezt már egyszer kifejtettük, de azért, ha valaki az adást nem hallotta, tehát, hogy...
Igen, az már régebbi adás volt, úgyhogy nyugodtan ismételjük el, hogy ez volt sajnos a történelmi és politikai valóság.
Úgyhogy Lincoln és a republikánusok igazából nem a rabszolgaság eltörlését akarták, amikor hatalomra jutottak, hanem a rabszolgaság terjesztésének a limitálását. Hiszen 1840-es évektől különféle kompromisszumok révén valósult meg, hogy melyik állam csatlakozik szabad, és melyik rabszolgatartóként a unióhoz. És ugye ez azt biztosította, hogy minden állam két szenátort küldhet mai napig ugye a szenátus a felsőházba. És ennek köszönhetően ugye a rabszolgaság intézményének a státuszkója fennmaradhatott. De aztán volt ugye az utolsó megállapodás, még a polgárháború előtt, amikor megmondták, hogy több rabszolgatartó állam azután már nem lehet. És mondjuk úgy, hogy ez némileg zavart okozott délen, mert tudták, hogy miután a éppen most betelepítésre kerülő hatalmas területek, ugye még létrejött ott, vagy 10-20-valahány állam, tehát hogy ezek mind a szabadságpártiak lesznek, és előbb-utóbb békés jogi eszközökkel keresztül viszik a rabszolgaságnak az eltörlését. Mondjuk lehet, hogy még egy jó 20 évbe beletelt volna, de 1880-as évek körül ez megtörtént volna. És még egy fontos információ, hogy ettől miért féltek azok, és akiknek nem volt rabszolgájuk, hiszen látjuk, hogy délen a rabszolgatartók közül a társadalom 3-4%-a lehettek, talán még kevesebb is, tehát hogy...
Meg azért viszonylag nagy hányada volt a társadalomnak, akiknek volt rabszolgája, de mondjuk egy, meg kettő.
Igen. És a lényeg, hogy ők azért tartottak ettől, mert volt egy ilyen hatalmas félelem, hogy egy ilyen nevezett servile insurrection fog bekövetkezni a felszabadításkor, vagyis ezek az egykor elnyomott emberek.
Hát, mint a Spartacus, igen.
Bosszút állnak az ő saját elnyomatásukért, ami egyébként vicces módon pont az ellenkezője következett be. Volt is ebből egy nagy generációs törés a fekete populáció körében Amerikában, mert hogy a századforduló környékére a fiatalabb fekete bőrűek sokkal radikálisabban követeltek jókat maguknak, mint az idősebbek, akik úgy beletörődtek mindenbe, mert hát ők úgy voltak vele, hogy nekünk már az is elég, ha szabadok vagyunk. Tehát, hogy pont ellentétesen mérték fel azt, hogy mi következik a felszabadításból, és ez egy nagyon komoly félelem volt ekkor, hogy a rabszolga felszabadítás az ilyen fehérek tömegmészállásához fog vezetni. Nem alaptalan hozzáteszem, mert például a Haitin pont ez következett be a fehér francia populáció vonatkozásában.
Igen.
De alapvetően ez volt az oka, hogy azok is a rabszolgaságért emeltek fegyvert, akiknek mondjuk saját személyes gazdasági érdekük nem fűződött hozzá.
Jó, mondjuk tegyük hozzá, hogy Haiti meg egy ilyen teljesen egyedileg tökéletesen eltorzult társadalom szerkezet volt. Tehát mondjuk ami ott történt, az nem ismétlődött meg egyébként sehol az amerikai kontinensen. Meg annyit azért hozzátennék, hogy csak hogy Ron Paul-t idézzem például, mert még úgy se idéztük a műsorba, aki ugye mondjuk ezelőtt 10-15 évvel egy prominensnek nevezhető libertariánus politikus volt Amerikában. Ő állapította meg például, hogy a világnak egyetlen országa, egyetlen pontja nem volt, ahol háború árán kellett felszámolni a rabszolgaságot, kivéve
az Egyesült Államokat.
Igen, tehát ez nem volt történelmi szükségszerűség, vagy törvényszerűség, hogy így kellett történnie.
Szóval. És ráadásul ugye fájó pont a konfederáció apologitái számára, de ezt ők robbantották ki ezt a háborút. Tehát, hogy... Jó, ugye szeretik a War of Northern Aggressionnek hívni ezt, tehát hogy az északi agresszió háborúja, ami hát az alapján, hogy kilőtt először a Sumter erőd le. Tehát szerintük agresszió volt az, hogy egy föderális kormány által fenntartott erődben a szövetségi kormány katonái ott voltak, és nem csináltak semmit, csak ott voltak. Ez volt az agresszió, amit aztán tüzérségi bombázásra kellett megtorolni. És hozzá kell tenni, nem előzmény nélküli volt, tehát előtte már legalább 5-6 államban foglaltak le ilyen szövetségi fegyverkészleteket a felkelő milíciák. Igen. Tehát, hogy némileg tendenciózus azt állítani, hogy itt Lincolnék lettek volna az agresszorok.
Itt ilyen több tényezős a dolog. Ugye rabszolgafelkelések voltak Amerikában, mármint ugye az Egyesült Államokban, de szorványosan is mindig nagyon gyorsan leverték. És egyébként a konfederáció bukásának is ez volt a tanulsága, hogy mikor már omlott össze az állam, és már látszott, hogy elkerülhetetlen a vereség, még akkor se tört ki. Se általános, se lokalizált rabszolgafelkelés.
Ugye 1865-re a konfederáció annyira kétségbe esett helyzetbe került, hogy elkezdtek feketéket besorozni. És nekik fegyvert adni a szabadságért cserébe, tehát azt se lehet mondani, hogy nem féltek volna hozzá a fegyverekhez egy ilyen felkeléshez.
Igen, és a másik dolog meg, hogy ez a kompromisszum, hogy történetesen úgy alakult történelmileg, hogy azonos számú rabszolgatartást legalizáló és nem legalizáló tagállam van. Ezt egy ideig fel lehetett tartani ilyen idétlen kompromisszumokkal, például a Maine állam így jött létre, mert leválasztották Massachusettsről, hogy plusz egy legyen, és akkor a... És annak fejében akkor Missourit be lehet venni az Unióba, és akkor 1-1, és így 11-11.
De most... Hát beszéltük egyébként a Texas-szal kapcsolatban is, hogy a legnagyobb állap, tehát ha Kaliforniával talán az a kettő van versenyben.
Párhuzamban lehet állítani simán, persze.
De tehát, hogy ez a hatalmas Texas, ez azért csatlakozott egy tagállamként az Unióhoz, mert hogy rabszolgatartó volt, és szerintem nem tudtak 4 darab nem rabszolgatartó állat, mert körülbelül annyira akarták előtte felvágni, előállítani. Úgyhogy, vagy 10 évig vált az állami státusz a Texas, és aztán ennél ezzel összeszedtek egy nem rabszolgatartó államot, és azért fejében meg felvették Texas-t is államként.
Meg azért mondjuk el azt is, hogy ugye a rabszolgatartó gazdálkodás, ami ugye gyapotra épül, meg a dohányra, meg az ilyen nagybirtokos művelésre, ennek ugye földrajzi határai is voltak, észak felé is, meg nyugat felé is. Meg azért tegyük hozzá, hogy ugye a további nyugati terjeszkedés egyrészt beleütközik Mexikóba, mert az még Mexikó volt. Továbbá olyan területekre érnek ki, ahol nem lehet rentábilisan rabszolgát tartani, tehát semmilyen szempontból nem lehetett folytatni a...
Hát hozzá kell tenni, hogy azért voltak erre tervek délen, tehát volt ez a Golden Circle nevezetű társaság.
Voltak ilyen elmés ötleteik, igen.
Ültetvényesekből álló ilyen hétvégi klub volt, itt lehetne fogalmazni. Azért nem a helyi illuminátorról van szó.
Ilyen vonalakat rajzoltak a térképre.
Igen, és ők úgy kitalálták, hogy Mexikót meg kéne szállni, és ezért kialakítani, mert Kubát megvásárolni a spanyoloktól.
Hát igen, mert Kuba abszolút rendelkezett minden adottsággal, hogy cukornád, meg minden.
Igen, ott simán lehetett volna azért alapítani benne a rabszolgatartó államot, tehát hogy egyfajta ilyen dél-amerikai imperializmust képzeltek el, mivel egyrészt 30 évvel megerőzték a saját korukat, másrészt meg sok értelme nem volt annak, amit ők akkoriban
javasoltak. Sőt, Georgia és Dél-Karolina területén hasonló projekt keretében honosították meg a rist, mert hát ráébredtek, hogy a rist az tömegével termesztik a kínaiak. Tehát akkor igazából, ha tömegével hozunk rabszolgákat, akik értenek hozzá, akkor tömegével tervezhetünk rist. Ilyen zseniális, nem? Így csodosították meg a rist, ami addig sose létezett ott, igen. Még annyit elmondanék a film kapcsán, még azt, hogy miért néztük meg, hogy ugye végső soron a 3 filmből, amit annak az adásnak a kedvéért megnéztük, hát 2 azért kvázi mazohizmusból néztünk meg, mert ugye minden leírásban tudtuk, hogy ha nem is kifejezetten rossz mind a kettő, de azért nagyon, hát nem nagyon, de azért unalmas, meg hosszú. És hát én is úgy voltam vele, hogy hát biztos vannak ennél jobb filmek ebben a témában, azért legalább egyet már meg kéne nézni, ami tényleg jó is.
És a másik... Glória az jó volt, tehát, hogy a 3-ban az legalább...
Igen, a Glória az jó volt, igen, de gondoltam, hogy az még egyet legalább, meg ami nem ilyen feldolgozás, mert a másik dolog az, hogy az egyik korábbi adásban, amire hivatkoztál, ott azt találtam mondani, hogy a polgárháborút ugye aránylag tiszta kézzel, és a hadijognak a, hát inkább akkor még íratlan törvényeit betartva vívták, tehát hogy viszonylag kevés volt a civil áldozat, viszonylag kevés volt az ilyen tömeggyilkosság, zabrálás, meg gyújtogatás, meg ilyesmi. De itt a viszonylag szót itt ki kell emelni, hogy ez csak viszonylag volt igaz. És hát ugye két terület, ahol sokkal keményebb eszközökkel és ellenőrizetlenül folyt a háború, ugye Missouri és Kansas. És hát itt most csak, hogy csatlakozzak a tényleges témánkhoz, ugye ott játszódik a Josie Wales történetét bemutató film is, ugye Kansasban, meg Missouriban, ami határvidéken.
Igen, hát ugye hozzá kell tenni, hogy Kansasben az a remek ötlet volt, és erről biztos, hogy beszéltünk, de ismét csak ismételjük hunkat.
Hát egy zseniális ötlet volt, igen.
Igen, hogy hát ugye ez pont a határon fekszik a megállapított vonalnak, amint délre rabszolgatartó államok kellenek, északra meg nem rabszolgatartók. Hogy hát majd a lakosság szépen megszavazza, hogy melyik legyen. Na most gondolni se kell, hogy egy ilyen feszült politikai helyzetben, mint ami a rabszolgaság
és egy, körül és egy ilyen betelepülő terület. Igen. Tehát ugye nem bevándorlók voltak, ami fogalma, hiszen nem telepesek. Tehát ugye egy, hát jó, nem üres térségbe költöztek be, mert mondjuk voltak indiánok, de azok nomadizáltak többnyire. Tehát gyakorlatilag egy üres térségbe érkező telepesek, akik politikailag még sincsenek szervezve, ugye a tagállamiságnak az attribútumait is létre kell hozni, tehát nincs törvényhozás, nincsenek körzetek, nincs semmi.
Hát meg nincs infrastruktúra, meg úgy...
Tehát egy ilyen végtelen róna.
Egy földre letelepszel, azt mondod, hogy az a tiéd innent, és elkezded művelni, tehát nagyjából így kell elképzelni.
Igen, hát ugye így nyerték meg a nyugatot, szokták mondani magukról ők, igen, hogy elkezdtünk dolgozni ott, igen.
Igen.
Mert ezt szerintem senki nem gondolta, hogy ez békésen végbe mehet, mert hát nyilván be akarták tagolni szövetségi államként, csak még határai sem voltak ekkor. És akkor hát majd határait meghúzták, és akkor majd létrehoznak egy törvényhozást, és majd eldöntik, hogy a rabszolgasság legális-e.
Szépen
hát
szavaznak,
ez kiváló lett, tehát így, mi baj lehet belőle?
Igen, tehát hogy ennek az eredménye aztán a vég nélküli erőszak lett. Ugye ez a Bleeding Kansas, a vérző Kansas egy ilyen fogalommá vált. Hát, ugye ott mind a abolicionisták, tehát a rabszolgaságot ellenzők, mint a rabszolgaság pártiak csúnya atrocitásokat követtek el.
Igen.
Az egyik ilyen ismert figura John Brown egyébként, aki itt nagyon aktív volt. Hát ő konkrétan ilyen
vallási fanatikus
volt, illetőleg betört így bizonyos házakba, ahol ilyen rabszolgaságpárti emberek éltek, és ilyen lőtte őket, meg megkaszabolta.
Igen.
A mai fogalmaink szerint egy terrorista volt.
Accelerationist, azt mondják a politika tudományban, aki ugye olyan tetteket hajt végre, amitől azt várja, hogy aránytalan reakciót fog kiváltani, amit aztán ő tovább manipulálhat. Hát ilyen volt John Brown is.
Tehát, hogy gyakorlatilag egy ilyen felforgatónak is mondhatnánk igazából, ugye ez a baloldali felforgatás a mai napig erre épül, hogy ilyen erőszakspirált kiváltani, és akkor...
Hát ugye Che Guevara vallotta ezt, meg egyéb ilyen latin-amerikai kommunisták, igen.
Igen, tehát, hogy igazából egy vizionárius volt ebből a szempontból. Akkor dicsőült meg, amikor Harper's Ferry nevezetű településen egy rabszolgalázadást akart kirobbantani, ugye a helyőrséget lefegyverezte.
Ugye ez egy nagy fegyverraktár komplexum volt igazából.
Igen, és ráadásul egy-két szövetségi fegyverraktár tegyük hozzá. Tehát, a fegyvereket át akart adni a rabszolgáknak, akik nem voltak túl motiváltak egyébként. Ez is egy jó érve a Survival Insurrection ellen, hogy ott volt a lehetőség, és nem éltek vele.
Hát igen, az ő kiváló ötlete, körülbelül annyira volt életképes, mint Che Guevarának az ilyen kiváló ötletei, hogy átveszik az irányítást a fegyverraktár felett, majd ezt hírül szórják szét a környéken, és akkor erre a hírre majd abolicionisták meg rabszolgák tömegével özöllenek oda, és akkor a sok-sok fegyvert átveszik, és mint egy felszabadító sereg, majd így sorba szabadítják fel a ültetvényeket déli irányba haladva, behatolva ugye a déli államok területére.
Egyébként ő sem az egy jogúság híve volt, hanem valami fekete államot akart ott a dél szívében létrehozni, ahol csak a feketék élnek, egy ilyen összak-amerikai Bukundát. Na most, mondani
amire,
sikert,
hogy... amire a későbbi rasszisták csak csettintenek, hogy actually, ez tök jó ötlet.
Ez a Joe Brown-féle kiegyezésnek mindkét oldalon sok támogató vele, de valóság úgy érzem. De lényeg a lényeg, hogy ebből nem történt semmi, őt kivégezték, és megdicsőült aztán az abolicionisták körében, mind a mai napig ilyen nagy forradalmára alaknak tartják, hát pedig...
Az egyetlen jószívű, egyenes, szép, jó elveket valló kortárs volt a sok megalkuvó gonosztevő között.
Igen. Jó dolog agyonlőni a szomszédaidat, mert mást vallanak. Nyilván nincsenek kétségeim az amerikai baloldal számára, csak még szimpatikusabbá teszi, tehát hogy ők is valami hasonlók nagyon örülnének, ha lehetne csinálni. Ezen bizonyára mai hívei közül kevesen ütköznének meg, hogy erőszakot alkalmazott politikai célok elérésére.
Hát mit Sherman, ugye?
De nem róla szól ez a film, csak felhoztuk példaként, hogy lássuk, hogy itt Kansas-ben, Missouriban micsoda atrocitások voltak már a háború előtt. És aztán, hogy a háború elkezdődött, hát mindkét fél, úgy mondanák, hogy paramilitáris egységeket vett alkalmazásba.
Igen, azt lehetne mondani, hogy Kansas és Missouri nem működtek, mint egységes szövetségi államok a háború alatt. Tehát Kansas már rendelkezett államisággal, és az unió tagja volt. Missouri jogilag sose hagyta el az uniót. Egyébként ezért nem terjesztették ki a rekonstrukciót se oda szövetségileg. Tehát lényegében elemeikre hullottak ezek a tagállamok, és pro és kontra északi-déli települések, csoportok önállósították magukat. És így lehetett az, hogy például ugye Missouri területéről 10 000 szám szolgáltak férfiak mind a két hadseregbe, meg küldtek utánpótlást, újoncokat mind a két hadseregbe. Tehát semmilyen központi irányítás nem működött. Mert ugye a hatalmi központoktól ezek a térségek messze is vannak. Meg hát most mondani is kell, hogy milyen közlekedési hálózat volt, meg nem volt. Tehát nehéz is lett volna.
Igen, meg hozzá kell tenni, hogy ugye a szövetségi hatalom egyik oldalon sem volt túl erős ekkoriban. Lincoln kreatív alkotmány értelmezéssel azért a maga hatalmát ki tudta terjeszteni, a mai napig szeretik ezért zsarnoksággal vádolni. Tehát mondjuk a habeas corpust felfüggesztette, meg hasonló dolgok voltak. Hát egyiket az alkotmány lehetővé tesz, tehát hogy azért tegyük hozzá, hogy jogilag, és például Jefferson Davis sokszor panaszolta, hogy nem bír a jogkörökkel, mint Lincoln, tehát sokan ezzel volt egy ilyen konfederáció hadseregét vezetni, meg azt összehangolni. Hát voltak megúszva államok a konfederáció, Texas például ott gyakorlatilag semmit nem csinált az egész háború alatt.
Igen.
Ott valami helyi ilyen ültetvényes báró vette gyakorlatilag hatalmat, aki így nyerészkedett a háborún azzal, hogy rengeteg, ugye ott ilyen rendsek voltak, és nem tudom, hogy kéne mondani, ahol hát főleg állattartásra berendezkedett, és hát ugye élelmiszer szállított a konfederációs hadseregnek. Na, de amit ki akartam hozni, hogy a mindkét oldalon főleg állami szinten szerveződtek a hadseregek, és általában az lett a tiszt meg a tábornok, aki elég pénzzel szállt be ahhoz, hogy az hadsereg létrejöjjön. Azért jó pár ilyen történetet ismerünk. Hát főleg, hogy előtte néhány ezer főre rúgott a szövetségi hadsereg egyébként az Unióban.
Hát és sokan lettek minden katonai előélet meg képzettség nélkül.
Meg is látszott a háborús
szövetség. Hát ugye olyan tömegekről van szó, hogy nem lehetett másképp. Ugye?
És nyilván ebben a két államban, mivel nem létezett állam igazából, így valójában ilyen helyi milíciák torzsalkodásává változott a harc, és ennek megfelelően szinte minden felügyelet nélkül zajlott.
Hát meg ugye most azt is mondjuk el, hogy ugye akkoriban maga a kormányzás sokkal lokalizáltabb volt, meg lokalizáltabbak voltak maguk a közösségek, ugye parokkiálisak, talán ez a jó szociológiai jelző. Meg ugye a sok déli tagállam az ilyen hegy-völgy, tehát ilyen világtól elzárt ilyen völgyek, meg minden. Tehát arra voltak berendezkedve évszázadok óta, hogy ők mindenkitől elzárt.
Meg például ott a Mississippi mentén gyakorlatilag a Mississippi volt az egyetlen egy közlekedési útvonal, amit úgy járni lehetett ezekben az államokban. Tehát gyakorlatilag a harcok azok különféle Mississippi mellett épült erőtök mentén zajlottak, mert ezeket kellett elfoglalni ahhoz, hogy biztosítsák a folyót. Igen. Ami aztán 1864-re össze is jött az Uniónak, és gyakorlatilag New Orleansig elfoglalták a Mississippi vonalát, kettévágva a konfederációt.
Igen. És hát ilyen körülmények között ezek a főleg lovas gerilla csapatok működtek. Hát nyilván lovas csapatok, mert hát ugye ilyen földrajzi adottságok között csak lóháton lehet tempósan közlekedni, ez később így volt ugye.
Semmi közepén menetel, nincs túl sok értelme.
Hát ugye az orosz sztyeppék története az sok-sok-sok példát szolgáltat erre, hogy kizárólag lóháton lehetett tempósan közlekedni, meg hát egyáltalán hadat viselni is. És ez
hát nyilván, mivel utánpótlási vonalak, mint olyanok nem léteztek ezekben a térségekben, ezért a zabrálás, meg a különféle egyéb, hát ugye living on the land, szokták mondani.
Hát az volt a harcászatuk, úgy korábban Kansasben ezeknek a ilyen fegyveres milíciáké, hogy hát arra törekedtek, hogy az ellenséges civil lakosságot elűzzék.
Hát mivel ők jelentették az egyetlen egy utánpótlási forrást ezért.
Igen. Tehát egy kicsit ahhoz tudnám hasonlítani, amit mondjuk a törökök csináltak sokáig itt a délvidéken. Tehát ott is ugyanez volt, hogy tervszerűen néptelenítették el ugye, az Alföldet.
Hát ugye ezért is volt aztán, hogy Magyarország nagy része néptelen volt itt a 150 éves török uralom végére, mert senkinek nem volt érdekében, hogy ezeken a határsávokon túlsúlyoznak.
Igen, meg a krímitatárok is ezt csinálták, azt még lehetne sorolni, tehát rengeteg példa van erre, szóval.
És most ugye a filmben szerintem közelebb rátérve így, hogy megnéztük a big picture-t úgymond, hogy miről is beszélünk. Ugye a film főszereplője, vagy a film címe is elárulja számunkra egy Josie Wells elnevezésű fickó. Egy átlag Missouri lakos, tehát hogy nem valami chosen van, vagy akárki, hanem...
Hát, keményen dolgozó kis ember, van egy kis földje, családja.
Kemény 2 percig látjuk a család idejét a film elején. A első feleségének nem is mutatják szerintem a... képernyőt, csak így hátulról látjuk fél másodpercig.
Egy mondat a szerepe a filmbe, aztán megölik.
Igen, aztán a fiát elküldi, hogy az anyja hívja valamiért, és akkor ő szánt tovább, aztán ilyen lövések dördülnek, megfut oda, és látja, hogy az uniópárti szabad csapatok, a úgynevezett vöröslábúak, ez egyébként valós slang megnevezése volt ezeknek a csapatoknak.
Hát ilyen vörös színű, nem is lábbelit viseltek, hanem ilyen lábszárvédő bakancsot. Igen.
Bakancsot gyakorlatilag, igen. Itt ilyen sarkantyus, ugye?
Igen.
Hogy hát, a Westernnek
nem ami, ami a lovagláshoz szükséges lábbeli. Igen, olyat hordtak, igen.
És hát ők ott épp gyújtják fel a lakást, meg
fosztják ki,
meg ott ölik meg a családot, és akkor próbál valamit kezdeni, ott harcolni ellenük, de hát egy, a tudjuk vezetőjük egy, paraszt, egy ilyen vörhenyes szakálló fickó, akinek a nevét már elfelejtetlen, vagy kétszer hangzik el a filmbe. Úgy oda csap neki a kardjával, és akkor összeesik, elájul. És amikor fel kell, akkor hát ugye se család, se ház.
Igen.
Eltemeti őket, aztán ott ül céltalanul, és akkor megjelenik ilyen fekete zászló alatt a konfederációs szabad csapat. És igen. Hát így mondják neki, hogy hát ezek a vörös lábúak voltak, ellenünk harcolsz, akarsz csatlakozni? Most mondani se kell, hogy...
Azt mondja, hogy nem, és ilyen. Ja, nem.
El, hogy új életet kezdeni, javán ez később lesz. És ő csatlakozik ugye hozzájuk. Itt a háborúra nem sok időt veszteget a film, ugye montázson keresztül látunk néhány csata jelenetet.
Hát most, de mondjuk a film története szempontjából annyira nem fontos, igazából csak a traumáját élezi ki.
Igen.
A főhősnek.
És egyébként a YouTube videóban elhangzott ez az első 5 perc körülbelül jobb karakterteremtő pillanatokkal bír, mint a Gods and Generous másfél órája.
Nincs karakterteremtés.
A Gods and Generous másfél órában halljuk a hosszú beszédeket, hogy miért szakadunk el, mit tudom én, látjuk ezeket a nagy embereket, nagy dolgokat csinálni, és az ember meg a horkola felénél. Meg 5 perc alatt kapunk egy olyan alapsztorit, ami mindenki egyet tud érteni a főhőssel. Ugye lehet, hogy a konfederáció oldalán harcol, akik ugye nem a jó fiúk, de meg tudjuk érteni az okait, hogy miért... És nyilván az nem derül ki, hogy a családját miért támadták meg a unionisták, lehet, hogy csak útban volt. Ez az részletkérdés, és nyilván ugye utána eljön a keserű vég, 1865. Délen már mindenki letette a fegyvert, csak ez az utolsó szabad csapat tart még 2 Missouriban.
Hát mindez így is volt, hogy először a nagy tábori seregek tették le a fegyvert, aztán ezek a kisebbek.
Ezek a helyiek, igen.
Lassabban is terjedtek a hírek, azért tegyük hozzá.
Hát, főleg egy ilyen vadvidéken, ahol...
Se távírú, semmi. Igen, postagolom legfeljebb.
Gondolom, milyen elfogott emberektől, meg ilyenektől hallottak híreket, hogyha hallottak.
Igen.
Meg hát ugye, amíg tartott a háború, azért néha délre vonultak a Missouri államon kívülre, a konfederáció mélyére, és ott újra szerveződtek. Ugye többször volt ilyen, kiszakadtak belőlük kisebb csapatok, vezetőváltások ilyenek, tehát hogy ezek nem egy szilárd struktúrával rendelkező hegységek voltak egyébként.
Hát ez nem is volt erősségük a háború alatt, ez a parancs-hierarchia betartása, tehát...
Nem.
A szabadság szelleme az ugye azzal is jár, hogy...
Hát illetőleg ugye, mint mondtok, itt nem az volt, hogy valaki parancsnoki autoritással bírt, mert kinevezték valahonnan, vagy mert ő volt a leggazdagabb helyi, hanem összeálltak emberek, és akkor...
Na megyünk.
Ahogy valakit kineveztek parancsnokká, többiek bizalmával ugyanúgy el is veszíthette azt. És hát a lényeg, hogy le kell tenni a fegyvert, itt a keserű pilóra le kell nyerni, és hát ugye
És tegyük hozzá, hogy nem elég, hogy le kell tenni a fegyvert, hanem természetesen fel kell, állampolgári esküt kell tenni az újraegyesített államnak.
Mondjuk úgy, hogy több éves háború után egy meglehetősen nagy béka, amit le kell nyelni.
Igen. Tehát így adott a helyzet, hogy úgy tűnik nincs más kiút, és ebből olyan 20 vagy 15 fős csapatból végül is mindenki úgy dönt akkor ott, hogy hát akkor...
Hát kivéve a főszereplő.
Kivéve a főszereplő.
Tehát a főszereplő, meg van mellett egy fiatal srác, akinek a neve most nem jut eszembe. Lényegtelen, mert úgyis meghal a film harmadánál. Oh, spoiler alert, bocsánat.
Bár, ha jól emlékszem, akkor ott még ő se dönt úgy, hanem ő is még a többiekkel megy, hogy ő is leteszi a fegyvert, csak aztán van egy...
Igen, tehát mondom, hogy a fiatal srác az először húzódozik, de mondja neki a Josie, hogy inkább menjél is tedd le a fegyvert. Egyik társuk biztatja fel őket, aki a Fletcher névre hallgat. Ő nem szerepel sokat, de azért egy markáns karakter egyébként a filmben. És hát ugye bemennek a táborba, ahol zenészek várják őket, meg megterített asztalok, hogy na egyetek, és mi jóságosak vagyunk hozzátok.
Ilyen fájtlat a múltra, előttünk a közös jövő, hát mondjuk ezt a beltetést.
És ilyen gyanúsan elhelyezett vagonok állott körülöttük.
Joe, miért van ott egy lefedett
vagon?
És aminek a bejárat a felénk néz.
Meg mellett két katona áll. Nem tudom, mi lehet azokkal.
Vajon mi van rajta, igen.
És azért begyűjtik tőle a fegyvert, ez a fiatal srác nem akar adni a puskáját, mert hát, hogy ő vadászatból élne meg a háború után, de mondják, hogy azt tedd csak szépen oda.
Ja.
A srác egy picit próbálja őket még ott felbíztatni, hogy na, jól megmutattuk nektek, meg elkedtük párszor a szátokat, és a többiek így leintik, hogy jó van, kusrám. Így is elég kínos ez az egész helyzet.
Igen, mert ő igazából ennyire fiatal legény, nem nagyon van köztük, csak ő, és hát többiek meg már úgy vannak vele, hogy nagyon van, legyünk már túl rajta.
Igen, hát ugye ők is érzik, hogy ez már szó szerint a Lost Cause, tehát hogy...
Igen, szó szerint, igen.
Most már azért veszélyt ügyért meghalni, lehet, hogy nem egy túl okos ötlet.
Igen, és ezt nem mondja ki egyetlen karakter se, de ugye a Wills, ugye... Hát olyan emberek között volt, akik legalább tudták, hogy mindent keresztül, ha nem is érezték át, de ugye neki már semmilyen nincs, tehát nem mehet sehová. De ugye van a fiatal srác, előtt még ott az élet, még kezdhet magával valamit, ezt így nem mondja ki senki, de ugye azért is mondja neki, hogy menjél inkább a többiekkel is tedd le a fegyvert, ugye kezdj új életet.
És aztán, és mit ez a spoiler alert, tehát átverik őket, ez a Fletcher, aki felbiztotta őket, ő jó pénzt kapott ezért a helyi szenátortól, aki hát kvázi lefizette, hogy adja fel a társait.
Hát... Ugye ő azért kap jutalmat, hogy rábírja őket a megadásra, az, hogy mi következik, arról elvileg nem tud.
Azt nem, valóban nem tud, és aztán később még is látszik, hogy aki még életben van, azt megpróbálja megmenteni, de hát ugye ezekről a vagonokról kiderül, hogy Gatling géppuskák vannak benne, és hát ugye elkezdik haszitává lőni a jelenlévő.
Miközben mondják az esküt, tehát ugye az egész eskü is csak egy elterelés volt.
Hogy hát, hogy egy helyre tereljék őket nyilván, hát legéppuskázzák őket, egyedül a hát ez fiatal a... srác marad életben, mert a Wells időben odaél, aki azért figyelt az eseményeket, és hát senki által nem őrzött géppuska fészek felett átveszi a hatalmat.
Igen, mert ezt a igen, nagyon értékes többsővű fegyvert ezt összesen két katona kezeli, és senki nem védi. Mondjuk nem voltak annyira gondosak ezek a vörös lábúak, igen.
Tehát így... És lehet, hogy úgy gondolhatták, hogy hát úgyis mindenki leteszi a fegyvert, ott vannak egy helyen.
Jó van az úgy, igen.
Ugye elég agitáltak is lesznek, amikor kiderül, hogy a Wells az még nem adta meg magát.
De azt még nem mondtuk el, hogy Clint Eastwood a főszereplő, azért fontos információ. Ő ezt a karaktert, és igazából csak ezt a karaktert, ezt meggyőzően tudja játszani.
Igen, ezt a sötét múltú, hallgatag, kemény fickót, akinek ilyen barázdált az arca, és keményen néz, tehát hogy ez az ő ráírt karakter, és egyetlen, amit ismer.
Igen. Ja, és további fontos információ, ő is rendezte a filmet.
Ja, igen.
Na most így hozzá kell tennem, hogy...
A felesége is szerepel benne.
Hát a kvázi felesége, igen.
Mint a főszereplőnek a szerelmi érdeklődése.
Igen, igen. Hát ilyen élettárs, mondjuk úgy. De erről majd kicsit később. Na most itt közbe kell vetnem, hogy ugye láttam már pár filmet, amit Clint Eastwood rendezett, és őszintén szóval annyira nem találtam őket meggyőzőnek, bár lehet, hogy előítéletes vagyok. Nekem úgy tűnt, hogy ez csak ilyen hiúságból csinálja. Többnyire. Viszont azért hozzá kell tennem, hogy más szempontból viszont bátor rendezőnek tartom, csak közbevetésként, hogy ugye van a Richard Jewell Balladája című film, például néhány éve jött ki, és szerintem nagy bátorság kell ahhoz még az ő státuszával is, hogy ilyen honestáló filmet csináljon az FBI által meghúzolt heteró fehér férfiról, akit alaptalanul megvádolnak azzal, hogy ő egy szélső jobboldali terrorista. Ugye ez az atlantai olimpia idején volt ez a dolog. Mindenesetre csak annyit akartam mondani, hogy én kicsit fenntartásaim voltak egyébként úgy unblock a filmmel kapcsolatban, amikor megtudtam, hogy ő is rendezte, de igazából ezen a téren én nem láttam hiányosságot, vagy negatívumot.
Abszolút jó a filmnek szerintem a folyása, tehát hogy fenntartja az érdeklődést, meg a feszültséget.
Meg hát az, hogy például 5 perc alatt le tudja az előtörténetet, hogy mondtuk.
Igazából
ilyen fölösleges dolgok nincsenek, igen.
Az ugye az előtörténet az arra kell, hogy megértsük a karakter motivációját, és ebbe ugye szerintem nagyon jó, sőt, hát kifejezetten jobb lenne, mint ha elhúzná, mint a Gods and Generals.
Igen, tehát hogy nem csak elvették mindenét, tudod, mint a mémbe, hogy you took everything away from me, azt sem tudjuk ki,
hogy körülbelül.
És nem elég, hogy mindenét elvették a uniósok, még ráadásul el is árulják a bajtársait, ez már ilyen...
Igen, ugye gyakorlatilag az utolsó köteléke ezen a világon neki a bajtársai felé volt, és hát ugye...
Szitával ülték őket.
Egyetlen egyikét megment ez a fiatal srác, ő is egy nagyon súlyos lőtsebet kapott.
Igen.
Vannak benne egy-két vicces karakterek, tehát van egy ilyen visszatérő elixíráros, aki... Ilyen csaló gyakorlatilag, ilyen hát, valami
lőtjöt. Akikkel tele volt a vadnyugat is.
Valami mindenre is jó lőtjöt árul. Hát ővel akkor találkozunk először, illetve van egy tutajos, aki átviszi az embereket az egyik oldalon a másikra, egy ilyen révész, és magyarázza az arszpolitikáját ennek az elég szíresnek, hogy hát... Itt egyik csapat, másik csapat is jött, mindig tudni kellett, hogy melyiket énekel neki a... köztársaság harci indulóját, vagy pedig a Dixielandet, és akkor meglátja Clint Eastwoodot, elkezd énekli a Dixit, mikor megy vissza a vörös lábúakért, aki üldözik a túlpartra, akkor félúton már ezért énekli a köztársaságnak a dalát. Ez egy jól kitalált figura volt, aki nyilván minden körülmények között megél, és ugye teljesen elvtelen, de mindig a túlélésre játszó fickó. Itt egyébként viccesen oldják meg a feszültséget, mert ugye ott vannak a nyomukban a vörös lábúak, és hát ugye mindjárt átérnek a folyón, és nem tudnak elmenekülni, ugye mesebesült is a társuk, úgyhogy fogja magát Josie Wells, és ellövi a kötelet, amivel a tutajt vontatják, és meg is jegyzi, hogy mondja neki az elixírárus, akivel együtt átért, hogy van még igazságszolgáltatás ezen a világon, meg fogja tudni. Nem mondja, hogy de van olyan is, hogy hirtelen Missouri csónakázás. Ellövi a kötelet, a tutaj meg elszabadul.
De van benne humor.
Van benne valamennyi, igen, azért egy-két jó megszólalás akad benne.
Hát amennyi humor Clint Eastwoodtól kitelik, annyi van.
Meg ugye találkoznak két ilyen nádasban vadásszal, és akkor őket is ilyen kis vicces módon szerelik le. Tehát egy a sebesült társa, ő elkezd úgy tenni, mintha lázas lenne a ténekkel, és mondja, hogy az arany, Josie, az aranyat hova rejtettük el? És akkor mondja neki rögtön a másik felcsinál a szeme, hogy na, kérdez csak meg, van ezzel az arannyal, és közelebb hajol, és akkor rántja a pisztolyt a sebesült gyerek
is. Igen, azt mondja, hogy be van takarva a majdnem haldokló ember, és itt van a kezembe begyszó, ez itt egy aranyrúd. Véletlenül sem egy pisztoly.
Két mi egyike meg közelebb lépést lelövi, másikatnak ugye a Clint Eastwood intézi el azonnal.
Igen.
És hát útközben aztán látjuk, hogy gyarapodik folyamatosan a csapat.
Igen, mert ugye nincs hová mennie, csak abba az irányba, ami minél messzebb van a bűnözőitől, és az történetesen Texas.
Ez a Texasban indul, és a végső cél akkor még Mexikó, mert úgy hallották, hogy több ilyen konfederációs maradvány is oda vonult vissza, ott kezdenek új életet.
Illetve fontos tényező, hogy ilyen multietnikus történet, tehát szerintem kicsit úgy promotálja ezt a olvasztó tégely dolgot, mert ugye két indián a legközelebbi társa.
Igen.
Mert ugye a srác az meghal, hát most igen, spoilers, de nem éli túl azt a sebesülést. Hát ugye az akkori orvos tudomány meg, ami ott rendelkezésre áll, az ahhoz kevés. Hát,
milyen valami kerincsöt kaptak egy anyótól, és ez volt az összes gyógyszerük.
Igen, és egy öreg cseroki lesz a legfőbb társa, aki szintén ilyen kisembizett, és a konfederáció oldalán korábban harcolt.
Igen, fegyveres. És hozzá kell tenni, hogy ezek egy történelmileg is hiteles, tehát hogy nagyon sok indián törzs harcolt a konfederáció oldalán, ha nem is ugye csatlakozva hozzá hivatalosan, de az ő oldalukon, aminek hát ugye két nagyon egyszerű oka van. Egyrészt, hogy az Unió többször kisemlízte őket, és hát ellenségem, ellenség a barátom elve, nem volt nehéz kijelenteni, hogy ebben a konfliktusban hova álljanak.
Hát, vagy legalábbis arra biztos nem voltak hajlandóak, hogy a szövetségi kormányra harcoljanak, tehát az kizárt volt.
Másrészt meg sok indiának ekkor az még rabszolgája volt.
Ja, általában véve az észak-amerikai indián törzsek, illetve azon belül ezek a prérin, meg a sivatagban élő törzsek ismerték a rabszolgaságot. Bár ugye az a rabszolgaság, amit ők gyakoroltak, az inkább erre az ókori rabszolgaságra hajlazott. Igen, meg a foglyok, tehát ugye a elhurcolt civileket ilyen házi rabszolgának tartották, tehát nem ez a nagy táblás.
Igen,
tehát ők a gyapot alapú rabszolga munkát nem gyakoroltatták másokkal, igen. De az intézmény magát azt gyakorolták, igen.
És hát ugye ez a két intoka felé.
Egy elég is
őket,
volt.
Hogy ők inkább a konfederáció oldalán harcoltak, a harcoltak. Hát ő is ugye ilyen, egy kicsit ilyen comic relief karakter ez a fickó.
Igen, aki egyébként ugyanúgy mindent elveszített, mint a Josie Wales, nem pont ugyanúgy, de lényegében végeredmény ugyanaz, hogy semmilyen nincs.
Csak ugye kicsit máshogy áll hozzá, mert ugye Wales ilyen még az elején egy eléggé megkeseredett és csak a bosszúnak élő ember, ő pedig inkább egy kicsit ilyen, hát akkor már minden mindegy jelleggel van, tehát nem ez az elhagyta magát, de ez azért az a jókedélyű öreget képzeljünk el, aki azért ugye el van a kisvilágában.
Igen.
A második társuk pedig egy indián nő, akire egy ilyen kereskedő lerakatnál, lehetne ezt mondani? Találnak
hát
rá
igen, akit,
kereskedő telep, talán így lehetne mondani?
Hát igen, csak kicsi. Tehát igazából ilyen lerakatnak nem lehet nevezni.
Hát ugye egyetlen egy eladó van, és ott neki van egy ilyen indián alkalmazottja. Ugye.
Hát így is mondhatjuk. Alkalmazott, idézőjel.
És hát ugye van ott egy sepphely az arcán, amit ugye azért kapott, mert is fogalmaz a film, hogy szereti a kolbászt, vagy valami eléggé kevéssé PC kompatibilis módon fogalmazták ezt meg.
A kanokat, vagy valami.
A kanokat tényleg így volt, szereti a kanokat, igen. Hát ugye később kiderül, hogy az ellenséges törzs egy tagja erőszakolta meg. De mégis alkalmazták rajta a büntetést, mert általában nem tiltakozott eléggé a vízével kapcsolatban. Ez...
Hát igen, ugye a patriarchális társadalmakban ilyenkor ugye a maximális ellenállást várják el a tisztességes nőktől. Igen. Akkor is megölik.
És hát ő nyilván ott a sajátjaik között kiközösített, kitaszítottként, egyébként egy eléggé testes hölgyeményről van szó, azt meg is jegyeztük.
Mondjuk ezt pozitívumnak tekintem, személy szerint abban az értelemben, hogy ez sokkal jobb megoldás, mintha egy ilyen kvázi testalkatú indián nőt találtak volna erre a célra. Ennek negatív ellenpéldájaként tudom mondani a Pearl Harbor című filmet, ami amúgy se egy nagy szám, de az különösen nagy negatívumnak tekintem.
Tehát hozzá, hogy az újabb Pearl Harbor filmet, tehát a régi az jó.
Igen. Amiben Kate Beckinsale egy átlagos ápolónőt játszik, ami kicsit nonsense. Tehát ez egy tök hülye megoldás. Az, hogy egy ilyen kinézetű, meg testalkatú indián nőt választottak, vagy feltételezem, hogy tényleg a való életben is indián, nem pedig egy mexikói átboxolva, vagy ilyesmi.
Szerintem indián.
Az egy jó ötlet volt.
Igen, és hát, hogy megmenti egy gyakorlatilag nem erőszaktól, tehát, hogy már ott a sarokba cibálják, meg ott...
Hát igazából az árus így eladja két ilyen arra járó gonosztevőnek, vagy...
Tegyetek valamit akartok, igen. És hát ugye aztán Wales lelövi őket, mert hogy ők felismerik Wales-t, és ők is le akarják lőni Wales-t.
Hát igen, mert ilyen több ezer dolláros vérdíj van.
Hát 5000 dollár, ami mondani se kell, hogy...
Elképzelhetetlen összeg volt igazából.
Azt hiszem, hogy amikor a sorozás volt New Yorkban vagy más helyeken, akkor 300 dollár volt az, amiért mentesítettek valakit a sorozás alól. Azt hiszem, ez mai árfolyama 60 ezer dollár körülre jön neki. Tehát, hogy azért ugye egy jelentősebb összeg lehetett ez az 5000 dollár, hogy így fogalmazzunk.
Igen.
Mondjuk úgy, hogy utána valakinek egy jó 10 évig nem kellett dolgoznia úgy semmit. Tehát, hogy
ilyen
fejedelmi körülmények között megélhetett belőle. És hát, hogy nyilván lelövő őket, a nő pedig követi őket, és ez egészen az útjuk végeig követi, így hűségesen, mert hogy...
És még a nő is abban az értelemben comic relief, hogy megállás nélkül dumál.
Ja, igen, azzal kezdődik, hogy...
És már az agyukra megy.
Délután elkezd beszélni, és este a tábor tűzdé, mert látjuk, hogy mindig beszél. És a másik indián fordítja az élettörténetét a nőnek. A Clint Eastwood meg ilyen fejeket vág közben, hogy...
Meddig tart még ez a baromság, igen.
Aztán felébred éjszaka, és látja, hogy már rá van mászva az idős Csirokira.
Igen, még egy ilyen poén is van, hogy nem is vagyok ilyen öreg, mondja. Tehát vannak benne ilyen lighthearted, vannak azért könnyed pillanatok a filmben, és azután jön az a pont, amikor a Kumancsok földjére érnek, mert...
Hát először még ugye egy ilyen belvároskába érnek Texas határában, ahol hát fejvadászok és katonák tömkelege lesi azt, hogy arra megye a Wells.
Igen. És aztán körülbelül a városba érkezésük után 5 perccel leletleződik.
Lebuknak, igen.
Mert történetesen ott
felismeri
van ez a...
az idióta elixiráros.
De kiabálva az utca másik oldaláról, hogy azon Josie Wells!
És akkor hogy mindenki ránéz,
igen, megfagy a levegő.
Egyik kezébe a kajával, amit vett az útra, a másik kezébe meg a pisztoly alatt áll, hogy oh shit. Egyébként ennek az elixirálisnak itt van egy ilyen comic relief pillanata, hogy az idős indián törzsfőnek próbálja kínálgatni az elixirt, hogy ez mindenre is jó, és akkor...
És akkor ő csak annyi, te miért nem iszol belőle?
Azt mondta, hogy igen, meg akkor maga.
Meg hogy mi van benne, így megkérdezi, és így, ops, most mit mondjak?
Azt én nem tudom, én csak árosítom. Akkor igye meg maga. És akkor utána ismeri fel a Wells-t, és buktatja jól. Ő ugye lelövi a 4 darab harcos, vagy 4 darab uniósta katonából 3-at, egyet meg az indián küld a túlvilágra. És hát ugye a nőt, aki velük van, akik azt hiszem Navajo, őt hátrahagyják, hogy kicsit feltartsa a többi unionista katonát, hogy az útjukban. És az jó, hogy elvesztették, de aztán később újra találkoznak, spoiler alert.
Igen, mert utánuk megy. Igen.
És itt találkozunk még a csapat maradék részének egy jelentősebb kontingensével, ugye egy telepes család tart épp délre Texasba, a lehetőség földjére, ugye?
Igen. Idős házaspár, meg a ilyen 10 vagy 20 éves lányok.
Antilopok legelnek, meg miket mondott még a Vén, azt egyszer leírta, hogy milyen helyen
hát igen, az antilopok olyan furcsán hangzott, de hogy a gazdag, a hatalmas csordákba a tehenek, meg a, mit, a lovak, meg
minden tudom, zöld, és a folyó, és nem tudom.
Hát kicsit csalódtak valószínűleg. Hát
aki azért ismeri Texas-t, az így meglepődne ezen. Lényeg a lényeg, hogy akkor ott a vénasszony elég ellenségesen jelenik meg, ugye mondja, hogy Missouriból minden szar, ami ott zsémbes vénasszony mindenkinek beszólogat.
De tipikus ilyen lokálpatrióta korabeli, igen.
Meg ilyen boomer, igen.
Korabeli boomer, igen.
És akkor látjuk őket viszont, amikor látjuk, hogy a milyen indiánok is az előbb mondjuk.
A Comanchok. Itt az elnevezések kicsit félrevezetőek, mert van a Comanch nép, akik azon a vidéken éltek, tehát ez a mai mexikói-amerikai határvidék. Hát egyébként ugye bizarr és kegyetlen szokásairól híres indián népről van szó. Az ő nevük Comanch, és létezett a Comanchero kifejezés, ami pedig a Comanchok földjén tevékenykedő ilyen banditákat meg kereskedőket jelentette, ők nem Comanchok. De ugye magyarul nem lehet nagyon más mondani rájuk, mint az, hogy Comanchok, mert nincs más jelző.
Gyanús is volt, az egyik csapat ilyen mexikói vendégmunkás volt, a másik meg ilyen mesztelen felsőtest indián csapat.
Igen, tehát hogy ugye vannak a filmben Comanchok, meg van a Comancherók. És hát, hogy lelőjük a poént, itt az történik, hogy ez a telepes család, ez jó ötletnek találja, hogy a teljesen ismeretlen, kietlen Comanch földön át ők egyedül elindulnak a szekérrel, ami hát nem egy jó ötlet, nem vietnamul karavánokban rendeződve hurították meg a vadnyugatot, ugye? És hát hogy nem ezek a Comancherók ütnek rajtuk, tehát ez ilyen, köztük vannak fehérek, mexikóiak, de hát ezek ilyen legyen betyárnak megfeleletethető népség. Itt egyébként Clint Eastwood megint megcsillogtatja a rendezői tehetségét, mert ugye elkezdődik a zabrálás, és ugye nagyon hatékony kamerabeállításokkal azt sejteti a jelenet, hogy na most történik a tömeges nemi erőszak, mert ugye megtalálják a...
Kis rángatják, így letépik a ruháját, és igen.
De ekkor ugye a nyerészkedő parancsnok közbelép, hogy na, őt majd eladjuk rabszolgának.
Mert a 10 medve nevezetű Comanch főnök, aki már tényleg Comanch, ő a szűzfehér nőkért nagy összeget fizet.
Igen, és ha annyira be vagytok gerjedve, ott az öreg asszony is vigyorokban mutatotta a fel.
Valahogy utána nem látunk, de mi erőszak jelentett el.
Igen, tehát szóval itt subverting expectations, tehát ezt mondhatjuk.
És ugye hát a indián törzsfő sikeresen lecsúszik az egyik ilyen, hát ilyen kihetlen dombok vannak ott igazából, nem nő semmilyen kődombok. Ennek az oldalán vetlő lecsúszik oda a banditák közé, és hát oda fogják a menet végére az egyik lóhoz, hogy na, akkor te is jössz velünk. És hát ugye így igazából Clint Eastwood meg a nő marad, hogy visszaszerezzék a...
Hát a nő nem, a nőt is viszik ilyen üzén.
Ja, igen, tényleg.
De ugye Josie Wales a filmben most már vagy harmadik alkalommal ugye egyedül megoldja a helyzetet.
Már hozzá kell tenni, hogy a indián nő nagy unszolására, akire ugye szavát se érti egyébként, mert ugye végig navahó nyelven beszél, meg is edzi a végén, hogy hát hagytalak volna téged a fenébe, mondja a torsfőnöknek, hogyha nincs ez a nő, akinek egy szavát se érte.
Igen.
Úgyhogy nagy nehezen kiment, hogy egy egyedül lelővi a tizenvalahány komancsérót ott.
Nekem nem volt az az érzésem, hogy nagyon irreális, amit látunk. Nem, tehát, hát... Nagyon gyorsan lő, pontosan céloz, ezek meg csak így kapkodnak.
Végül is ugye ő egy háborúba harcolt, ezek meg valószínűleg ilyen szedett-vedett
népség,
igen. Leginkább annakról, hogy nincs fegyverük, hogy visszalőjenek.
És ki tudja szabadítani a vénasszonyt, a lányát, meg az öreg indiánt is.
Sőt, ugye egyébként ez is egy tetszetős, apró kis részlet volt, de ugye előtte az öreggel beszéltek még korábban, hogy hát... legeredményesebb úgy támadni egy nagyobb számú csapat ellen, hogy mögötted van a nap, mert akkor nem látnak is előnyed van, és pont ezt veti be aztán később igen. a Josie Wales, tehát hogy látjuk, hogy ő adaptálódik a helyzethez, nem csak úgy oda megy, és mindenkit szétrug, mint Steven Seagal tenni, hanem azért, hogy kicsit használja is az eszét ebben a vonatkozásban. És ugye a vénasszonnyal aztán elindulnak a ígéret földjére.
Igen, és kiderül, hogy a fia meghalt a háborúban, de volt egy farmja.
És szerzett tudják... egy ilyen jól működő kis földet. És egyébként még vicces, hogy mielőtt még velük találkozna, egy kutya is mellékszegődik. Clint Eastwoodnak egyébként, most Josie Wales karakterének úgy mondom inkább, van egy rossz szokás, hogy állandóan rág valami szubstanciát, nem tudtam eldönteni, hogy mit.
Dohány
valószínűleg, és köpködik kifelé. És egy ilyen kóborkutya is melléjük szegődik.
És mindig leköpi.
Leköpi. És az elején mondja Wales, hogy hát fogtunk egy kutyát, csatlakozik ő is hozzánk, hát jöjjön, mert úgyis csak az jön, aki nem akar, és leköpi a kutyát. Kicsit így beletörődött a sorsába, hogy ő lett itt a kísérgetője ezeknek az embereknek.
Egyébként az ő karaktere más filmekben is mindig ilyen köpködés, így fejezi ki a nem tetszését, illetve undorát különböző dolgok iránt.
És egyébként érdekes, hogy a film végén már nem köpköd. Tehát,
igen, igen.
Ugye az elején nagyon sűrűn, és aztán ugye megembereli magát, amikor már vénasszony körül van, mert mégse illik azért, hogy egyekkel őt így viselkedni.
Igen, és eljutunk a film végső helyszínére, ugye ez a kisváros, aminek a külterületén van ez a farm.
És hát ugye és... hozzá kell tenni, hogy ennek a városnak a populációját az adta, hogy a környéken ezüstöt találtak, és hát ilyen ezüstmosók voltak ott helyben. Igen. És miután ez a bevételi forrás ez kiapadt, hát sajnálatos módon azóta a város így leépült, tehát bemegyek a kocsmába, az egy vicces lett egyébként megint.
Igen.
És akkor mondja Josie Wales, hogy hát akkor biszkit szeretnék. Hát azt mi is szeretnénk. Akkor sört, az csak van. Hát azt hiszem két hete ittuk meg az utolsó ordóval. Akkor mit lehet itt kapni? Hát semmit. Akkor mindenki ülnek itt? Jobb dolguk nincs. Körülbelül ez a jelenet játszódik le.
Eléggé mindbroken közönség van ott jelen.
Az a néhány szerencsétlen, aki minden pénzét valószínűleg ebbe fektette, és most nincs terenül itt áll, hogy na mit kezdjünk. Biztonság kedvéért.
Mondjuk az egész Magyar-Nyugat története tele van ilyen településekkel.
Már nagyon sok ilyen település volt. Ugye biztonság kedvéért is többen magukkal hoznak. Többek között egy mexikóit, hogy egy kicsit színesítsék még a társaságot. Tehát, hogy...
Igen, mexikói is van köztük.
Gyakorlatilag a feketéket kivéve, akik egyébként gyorsan hiányoznak ebből a filmből, hogy teljes egész éve, tehát, hogy...
Pedig a valóságban tény, hogy a kábolyoknak kisebbsége ugyan, de jelentős kisebbsége fekete volt meg mexikói. Tehát...
Igen, és hát pont az a két demográfia hiányzik többnyire a filmből.
Igen, tehát az a déli perspektíva, hű, meg minőségi bemutatása, az mondjuk ebben azért valamennyire csorbát szenved szerintem.
Gondolom a kor viszonyainak köszönhetően is, mert ez mégis csak 70-es években készült film.
Igen, ez 76-os film amúgy.
Tehát azért ekkoriban még nem a Netflix típusú filmgyártás volt a...
Hát jó indulatúan csak annyit tudok erre mondani, hogy jó az tény, hogy mondjuk ebben a régióban a fekete lakosság az tényleg elenyésző volt. Na, de most akkor is fel.
Azért mutathattak volna legalább egyet.
De soha nem látunk, igen.
Tehát ez teljesen jelzik ez. És azért nyilván hozzá kell tenni, hogy most ki lett ilyen nincs telen tehén pásztor, ami ugye a cowboy volt. Akik így társadalmi párják voltak valami miatt. Tehát többek között ezek az eszkonfederációsok, fekete bőrűek, stb.
Hát meg nincs telenek, ugye. De azt senkire gondolja, hogy ilyen marha nagy presztízsel járó tevékenység volt.
Egyébként a western filmekhez képest kurva unalmas is volt, tehát hogy a legnagyobb gondja ezeknek a cowboyoknak az volt, hogy hát tehén csordákat tömrizni a év nagy részével a prérin, az egy kurva unalmas tevékenység. És például olyanokat hallottam, hogy volt, aki fejből kívülről memorizálta a konzerveken található leírásokat.
Igen, ez elvileg egy elterjedt foglalatosság volt egymás közt, igen, hogy így visszamondták fejből a konzervek feliratát, ami az egyetlen írott anyag volt, amivel találkoztak, ugye.
Hát ugye ekkoriban azért a könyvek nehezek, meg ilyen bőrkötések, meg ilyenek voltak, tehát hogy nagyon magukkal vinni.
Meg a prérin azért nem sok újságárus volt, na.
Hozzá kell tenni egyébként, ez már tényleg teljesen off-topic, de egy kis érdekesség, hogy a második világháborúban terjedtek el ezek a kisebb zsebben is elférő könyvek, amelyek már nem kemény kötésűek, hanem puha kötésűek voltak. Kifejezetten egy olyan program részeként, ami a katonák számára kívánt olvasni, valahogy biztosítani. Olyan körülmények között, ahol nem a harctéren vannak, de nem civilizáltan, tehát mondjuk táborban vagy ilyen helyen, vagy pihenőidőn éppen. Erre egy külön programot időzöttek az Egyesült Államokba, és később ezt terjedt el a világon mindenhol ennek a mintájára.
Mellesleg egyébként a vadnyugatról unblock azért tudunk viszonylag sokat relatíve összehasonlítva mondjuk más történelmi korokkal, meg helyszínekkel, mert azért elég sok nyomtatott anyag, sajtótermék, meg egyéb maradt fent. Kiinduló pont azért van sok mindenről. Nem biztos, hogy minden nagyon megbízható, de mindegy. Na és akkor, tehát ugye előáll az a helyzet, hogy elérnek erre a farmra, és már összebarátkoztak azzal a hat lakossal kb., aki a... Igazából a település maradványai között él, igazából. Ilyen remeték, igen. És hát ugye az utolsó konfliktus forrás kerül ekkor elő.
Hát pontosabban még kettő, mert ugye van a végső leszámolás a film végén, illetőleg egy van, amik még előtte, amikor az indiánok...
Igen, hát ilyen valamennyire összeköthető a kettő, de valóban a kettő. Igen.
Tehát az indiánok ugye hát a földjükön lévőnek tekintik ezt a farmot, és hát ugye támadásra fenyegetnek. Mire válaszul, vesz belovagol hozzájuk a táborban. Hozzá kell tenni, hogy akkor már van egy ilyen bimbódzó kapcsolat, a vénasszony lánya, aki egy kicsit ilyen hát butuska arcú. És
Laurának hívják a filmben.
Naív fiatal lány, akit ugye lenyűgöz ez a macsó férfi. És
nem is beszél sokat meg, igazából nem...
Hát körülbelül három mondatot váltanak a filmen, úgy emlékszem. Tehát
igen.
A bimbódzó románc azért nagyon kevésből indul ki.
Igen.
És nyilván a szexuális kisugárzásához a Wellsnek hozzáadott az is egy ilyen hallgatag. Sötét vultú, Chad, állandóan csak ül, és ilyen szigorúan néz maga elé.
Hát meg ilyen flashbackjei vannak mindig. Újra és újra látja ugye a családja lemészállását, meg a háznak a leégését. Úgyhogy...
Na minden esetre bemegy az indiánokhoz beszélni. Ugye az a 10 medve főnök, akik már korábban emlegettek, ugye hát eléggé haragszik az amerikaiakra, mert hogy többször már átverték ezek az unionista tábornokok, és mindig úgy ért véget az ilyen mindenféle béke és megegyezési törekvés, hogy vettek el a földjeikből, meg károsították őket.
Hát igen, amúgy az amerikai kormány ezt csinálta, hogy szerződéseket kötött indián törzsökkel, és aztán meg megszökte. Sose gondoltam volna, igen. És itt megint van egy váratlannak tekintető fordulat, mert ugye mindezek után, ami történt, a békés megoldásra rábeszélik.
És ráadásul itt a film ugye megint ügyesen szubvertálja az expektációkat, mert ugye a kis sajot már nagyon aggódik, mondják neki, hogy hát ő ezt nem is akar visszatérni, mondja a törzsfőnek, hanem úgy készül, hogy na akkor kiterít, amennyit tud, és akkor ezzel mentesíti őket a támadásról.
Igen, meg ugye egyébként az egész épületet már úgy építették fel annak idején, hogy ilyen lőrések.
Igen, ilyen erőtszerű, és... Meg ugye Wellsnek az egész karaktere nem egy olyan volt eddig, aki
kompromisszumra hajlik.
Nagyon tárgyalásos alapokat kereste, vagy bármi egyéb. Tehát, hogy simán...
És látjuk azt, hogy összeszednek egy csomó lőfegyvert a házba, ugye a lőszer, mindenki készül, hogy most meg fogják ostromolni effektíve a komancsok a házat. És itt jön az a tényleg ilyen váratlan lépés, hogy végülis a békét ajánl.
Hát ugye mondja, hogy két nyelven szólok hozzád, a halálszavát mind a ketten megértjük, itt van nálam ez a fegyver, akkor egyikünk se távozik innen. De szólhatok hozzád a béke szaván is, és akkor előadja, hogy hát mi ott segíteni fogjuk az indiánokat, ha éjszakra vonultok. Mi csak annyit fogunk vadászni, amennyi nekünk kell, nem fogunk itt semmi.
Hát ilyen, ilyen tágos ez a föld, ti sem vagytok sokan, mi meg még annyian se, és azon elférünk, igen.
És hát igazából az győzi meg a törzsfőnököt, mert mondja neki a...
Már így is elvesztettünk mindent.
Mondja, hogy hát mi is elvettek tőlünk mindent.
Tőletek is.
Még ezt a földet is elvennétek ti tőlünk, hát... minek kéne nekünk, hogy odaadjátok azt, ami már a miénk, és erre mondja, hogy hát gyakorlatilag nem így, de az a lényege, hogy élni és élni hagyni, ez az ő elve, és hát ugye a tízmedve az így megdöbben, hogy hát eddig mindig ilyen hazugságban bújtatott átverések voltak, amik ezektől a fejérektől érkeztek, és itt van valaki, aki kiáll elé teljesen egyenesen, és elmondja, hogy vagy megegyezünk, vagy meghalunk mind a ketten, és nyilván ugye a megegyezést választja, és ez az indián veszi, az is el hárul igazából. Hát hazatérnek, ünneplés van, a Wells végre megkettyinti ezt a tehenészlányt.
Igen. Hát ugye azért várható volt, hogy meg fog történni. Na, szóval
már... 70-es években egy ilyen filmben azért full lett volna, ha bedesz hősnek nincsen valami női affekció, amit magáévá tesz.
Igen.
És hát ugye megint a feleségével álmodik is, hogy rájön, hogy hát ő elárulta az emléküket, meg itt amúgy is rendbe rakott mindent, ami kellett ezeknek az embereknek, hogy megéljenek, de ő nyughatatlan továbbra is. Ő felnyelgeli a lovat, és már indulna el. A törzsfő ébren van, ő el is búcsúztatja. Hát, mit mondjak a lánynak, kérdezi tőle? Hát, hogy visszajövök majd a következő nyáron, az után következő.
Igen, tehát annyira nyilván nem változik meg még most, hogy le akarja telepedni valahol.
Igen.
Tehát mégis olyanok között, akik effektíve számára idegenek, úgy veszünk.
Igen, és egyébként az érdekes, hogy egy ilyen pót család szerveződik ezekből a teljesen eltérős divers emberekből, hogy említetted ez a fajta olvasztó tégelyelmélet, hogy ez a rengetegféle különböző ember, különböző nyelveken, és különféle akkor... vallások, politikai nézetek.
És akkor olyat látunk tőled, hogy az indián csaj már így vágja a fát, meg ilyen, építik a kerítést, tehát ilyen közös erővel pofozzák ki a házat.
Énekelnek is közösen, meg ilyen táncos ünnepség van, meg ilyenek, tehát hogy látjuk, igen, hogy egy ilyen jól szerveződő kis analóg kapitalista közösség.
Olvasztó tége, igen, kicsiben, igen.
És egyébként ez a filmnek az egyik központi üzenete is, tehát, hogy a rendszer valahogy kisemmizte, vagy tönkretette
őt. Mindannyian kisemmizettek, mindegy szállik. Igen.
És ők gyakorlatilag a saját elképzelésük szerint akarják élni a jövőt, nem valami meghatározott módon, és akkor így összeverődnek gyakorlatilag egy ilyen anarchista kommunát létrehozva, így fogalmazzuk, mert hát tényleg egy vadvidéke vannak, ahol sem törvény, se semmi nincs. És hát ugye Wells ezen a ponton ér utol a múltja, amikor egyik nyomában loholó
vöröslábúak
feltűnnek. Egyébként van még egy korábbi jelenet, amit elfelejtettünk említeni, amikor két fejvadász is megtalálja ebbe a kisvárosba Wellst. Csak ugye hát, ezen a nyomon találnak rá aztán a vöröslábúak is.
Csak hát a fejvadász, hogy is mondjam, nem a legélesebb kés a fiúkba, de hát ilyen nagyon ostoba módon felkínálja effektívan magát.
Igen, így bemegy, maga Josie Wells, nem? Ja, azt lennék. Akkor tudja, hogy miért vagyok itt. Hát mindenkinek meg kell lenni valamiből. Néznek egymásra. Kár lenne most itt lelülnöm, jobb lesz, ha elmegy. Csáva kifordul, aztán bizásod persze, ha visszajön. Hát inkább mégis csak megpróbálnám.
És hát hogy nem Josie Wells gyorsabban lő.
Kiugatja, igen. És
előbb lő.
Ugye a társa viszont, aki kívülről figyel, csak ő elmenekült, és aztán ugye ő hívja rájuk a vörös lábúakat.
Igen.
Akik hát ugye megjelennek ilyen 30 lovassal, és a vörös szakállas vezetőjük már ott röhög, hogy na most elkaptalak.
Igen, és itt megint egy nagy fordulat van a filmben, hogy eddig a Josie Wells mindig egyedül oldotta meg a dolgokat, és most kerül olyan helyzetbe, amikor ez nem működhet igazán, és ekkor segítenek rajta, ugye?
Igen, itt a házból elkezdenek lövöldözni mindannyian, tényleg a vénasszonytól kezdve mindenki fegyvert fog. Ugye van egy ilyen vicces jelenet, ami szintén így a könnyedebb pillanatokozat hozzá, hogy korábban, amikor a indiánok ütnek rajtuk, akkor a vénasszony valami derogáló kifejezést tesz az indiánok.
Jaj, a részbőrűek. És nem úgy
értettem. Nem úgy értettem, főnök, ne aggódjon. És most meg a főnök az, aki azt mondja, hogy ezek a sápadt arcúak. Jaj, nem úgy értettem, de arra úgy, ugye, valami, mert nem haragszom.
Igen.
Igen, és hát nyilván nem tudom, a spoiler alert, hogy nem a Clint Eastwood maradt alul ebben a harcban, hanem ezek a vörös lábúakat lövöldözik le szépen.
Igen. Nem is hát emlékszem ugye, már, hogy a parancsnokot ilyen kvázi párbajban lövi le?
Nem úgy van, hogy megsebesül a parancsnok vála, és elmenekül ebbe a kisvárosba, ahova követi a...
És hát még megpróbálja a csapdába csalni, de nem sikerül.
Igen, és ugye, hogy karddal próbálja meg, egyiknek sem marad lőszere. Tehát Josie Wells ott a pisztolyt kattingatja rá, de már nincs benne lőszer. Úgyhogy előveszi a kardját, de azzal meg levágja a Wells őt. Egyébként Wells maga is megsebesül, mert mi látjuk,
hogy vérzik a cipője.
Mégis a cipője arra rácsapogott vértől. Megy ott a kocsmába, és két ilyen békebíró van ott. És,
akik nem ismerik arcról, vagy ilyesmi, úgyhogy...
És ugye a bent lévőként kírosan mondják, hogy Mr. Wilson! Most arról kérdeztek minket itt az urak a szövetségiektől, hogy hát járt erre valami törvényen kívüli, de hát ő már elment amarra, és lelőtték a kommancsok is. Tényleg így történt? Ja, hát persze, igen, hogy ne így történt.
Igen, ott Mexikóba körülvették, és a tűzpárbajban meghalt.
És akkor megjegyzi a harmadik hangot, ki a sötétbe ült, hogy hát én ismerem személyesen a Wells-t, és nem hiszem, hogy öt ember elég lenne ahhoz, hogy lelője. És felemelkedik a Fletcher, ugye, aki a társadalmat elárulta annó, meg akit aztán megbíztak azzal, hogy kézre kerítse Wells-t. És hát itt megint egy ilyen expektációk szubvertálása történik meg.
Mert nem lesz mezile.
Mindenki úgy gondolja, hogy hát na, akkor most kézre kerítette, és itt van lőszer nélkül, megsebesülve, legatyásodva, mindennek vége. És hát mondja, hogy hát akkor sajnálom, hogy Wells tényleg meghalt, így mondja neki látva, hogy tényleg egy megváltozott ember áll előtte, akit már nem csak a gyűlölet meg a bosszú hajt, hanem
igen.
Mondja, hogy akkor ez a Wells ez tényleg meghalt, és így két felé elmennek a izéről, és hát nyilván a kötelező western lezárás ugye lovagol a naplementébe a Josie Wells.
Igen, és még utoljára ugye röviden beszélnek, hogy...
Ugye nem leplezi le végig, tehát hogy egyikünk se árulja el a másiknak,
pontosabban a
lévőknek, hanem én virágnyelven beszélnek csak.
Igen.
Tehát hogy cél az arra, hogy ez a Wells, akit ő ismer, már nem létezik, és hogy a mostani az már egészen más utakon jár.
Igen, igen.
Hát nagyjából ezzel zárul le, és akkor kérdezi tőle, hogy hova mész. Hát lehet, hogy Mexikóba, úgy hallom, hogy most jó pénzt fizetnek, vagy valami ilyesmit mond még a Fletcher a végén, és akkor a két irányba elmennek, ő pedig ugye ellovagol a naplementébe, és lezárul gyakorlatilag a film. Na most, hogy lássuk, hogy miért lett ilyen sikeres, mert Amerikában ez a maga
igen,
sikeres
igen, film. Sőt, egy statisztika szerint abban az évben a 15 legsikeresebb film között volt. Ami azért Amerikában sokat jelent, mert 15 film az nem olyan sok.
Ugye? Tehát, hogy ennek a sikerét azért nem lehet külön választani a vietnámi háborúnak a hatásaitól, ami egy olyan korszakban született, amikor ez a autoritás ellenesség egy nagyon megkapó üzenet volt. És hát ugye ez a film, ez gyakorlatilag pont erről szól.
Hát meg a traumatizált és a háborúból hazatért ember. Ez.
Hát ugye Clint Eastwood a 2000-es években egy interjúban háborúellenes filmként határozta meg ezt az egész alkotást. Hozzá kell tenni, hogy bár maga a témaválasztás, nyilván ugye ez már a polgárjogi mozgalomnak az időszaka is volt az, hogy egy déli perspektívát mutat be. Ez ebből a szempontból nem túl veszélyes választás, hogy nem a rabszolgatartás miatt áll be a főszereplő Josie Wells, hanem egy teljesen érthető emberi indoka van, nem politikai azért, hogy a délért harcol. Tehát, hogy szét tudta választani az embert, aki fegyvert fog, attól az üttől, amiért fegyvert fog. És szerintem egyébként egy nagyon ügyes megoldás volt, mert így utólag nem lehet ezt a filmet cancelolni, vagyis sokkal nehezebb úgy fogalmaznék, tehát, hogy előrelátó módon választotta meg a plotot ehhez a filmhez.
Igen.
És hát nyilván ugye maga az alapvető mű, ami erről szól, és amire majd milyen beszélni fogunk, gondolom, mert ez elválaszthatatlan része ennek a megítélésének, az hát szintén a Josie Wells címet viseli, nem?
Igen, az eredeti címe, ez is a Gun to Texas volt a második kiadás címe, ami kicsit rövidebb, meg úgy könnyebben értelmezhető.
Jobban reflektál a szerző életútjára is.
Okay,
és hát ugye ez egy népszerű film volt, mert hát ugye a szerző hivatalosan, most először mondjuk el, hogy mi az, ami ismert róla, ez a Forrest Carter.
Hát igen, a Forrest Carter néven ismerte a közönsége, mint regényírót.
És hát félig Cherokee volt elmondása szerint, ugye, és írt egy könyvet, ami kötelező is volt a ilyen indiánokkal foglalkozó oktatásokon. Azóta kiderült, hogy teljes egészében kitalálta az egész könyvet.
Igen, tehát írt egy alaptalan indián visszaemlékezést igazából.
És írta ezt a könyvet is, aminek ugye szintén ezek az alapvető üzenetei, és szintén a vietnámi korszaknak köszönhetően vált nagyon népszerűvé és ismerté. Hiszen ugye felfedezhetjük benne a tipikus amerikai üzeneteket, hogy a szabadság szeretet, a olvasztó tége, hogy szó volt erről.
Igen, meg a magam útját járom, nekem senki nem.
Magányos hős, igen, igen. Ezeket a kötelező amerikai toposzok benne vannak, háború ellenes, bemutatja a háború árnyoldalait, megmutatja a vereség keserűségét, tehát hogy minden olyasmi, ami az amerikaiak számára fontos üzenet, ez benne van. És hát ezért nyilván nagyon népszerű lett maga a könyv is. Na, ami érdekesebbé teszi ezt, hogy Forrest Cartert nem mindig Forrest Carter néven ismerték, ahogy Félix Cseroki sem volt. A polgári jogi mozgalom idején mondjuk úgy, hogy ő nem a úgynevezett jó oldalon állt.
A történelem rossz oldalán állt, ugye ezt így mondanánk ma.
Igen. Igen,
hát egy politikai tanácsadója volt, ugye.
Beszédíró.
És beszédírója.
Alabama kormányzója.
Alabama kormányzójának, ugye Welles kormányzónak, aki hát maga korábban ugye elég ismert politikus volt, és ugye a szegregáció nagy támogatója.
Igen, és van egy híres beszéd, amit be YouTube videóban fel is idéztek, a szegregáció most, szegregáció holnap, szegregáció mindörökké.
Igen. Ezt a beszédet is például a Carter írta.
Eredeti neve Acer Carter, tegyük hozzá.
Igen, Acer Carter. Egyébként ugye a Ku Klux Klan tagja volt, továbbá egy szakadár Ku Klux Klan csoport alapítója, mert meggyőződése volt, hogy a Ku Klux Klan túlságosan megengedő a zsidó háttérhatalommal szemben, és ennél keményebb fellépésre és világnézetre van szükség, az mondjuk sokat elmond szerintem.
És hát ő is kivette a maga részét az utcai erőszakból. Ugye aztán akkor lett egy kicsit túl sok a dologból, amikor a csoportjának több tagja önhatalmulag elrabolt egy fekete bírót, és nos hát kasztrálták, aztán
hát
összeverték, megkínozták, és mit is öntöttek a sebébe?
Igen, terpentint.
Terpentint, igen. A sebébe beleöntötték.
Hát ilyen tipikus atrocitás, igen.
És egyébként a levágott gólyait megtartották a tagok szuvenírként. Ez a ez némileg pervers dolog, de...
Igen, ugye
és nyilván az illető bíró belehalt a sérüléseivel, hogyhogy nem.
Mik vannak, igen. Itt a lényegi dolog az volt, hogy sokáig aktív volt politikailag, ugye tanácsadó volt, és a többi kampányolt. Tehát mindent megcsinált, amit egy politikailag aktív ember akkor megcsinált, majd aztán mondhatni azt, hogy új életet kezdett.
Ugye igen, a Gone to Texas az
szó szerint több
szempontból igen, nagyon kifejező, mert hogy az alabamai Acer Carter egyszer csak eltűnt, és hirtelen megjelent a texasi Forrest Carter.
Igen, egy bajusszal, és ugye a keresztneve ugyanaz,
és a Forrestet azt a konfederációs tábornok alapján vette fel.
Nathan Bedford Forrestről nevezte el az új karakterét, hogy így mondjam. Mondjuk a feleségét is ott hagyta a fenébe, és nem is váltás volt tőle.
Igen, hát hogy eltűnt a radarról szó szerint, igen.
Igen, és hát igazából kipróbálta magát regényíróként, új életet akart kezdeni.
Hát illetőleg teljes egészében a korábbi életét lelepezte, tehát hogy mikor összejelent meg televízióban, hogy népszerűsítse a könyvét, akkor úgy felmerültek hangok, hogy én már láttam valóban ezt a fickót, de...
És ezt... Arra azért figyelt, hogy egy ilyen tradicionális ilyen kamoly kalomba jelent meg, ami valamennyire árnyékolja az arcot, igen, de amikor ez persze nem sokat jelentett, szóval...
Nyilván felismerték azért elég sokan, és hát ő élete végéig tagadta, de azért utólag sejteni lehet, hogy most a semmiből feltűnő Forrest Carter és semmiből eltűnő Acer Carter között valamiféle kapcsolat van. Ez a klasszikus dilemma, hogy még senki nem látta egy szobába Batman-nel, hogy legalábbis gyanús.
Igen, hogy ő élete végéig tagadta, egyébként ugye néhány évvel a film megjelenése után meghalt valami szívelégtelenségben.
79-ben azt hiszem.
79-ben. Ő végig tagadta, a felesége az évekkel később ugye leleplezte, vagy a felesége is leleplezte, és hát kénytelenek voltak napirendetére, tehát igen, sajnos az ugyanaz az ember.
Igen, ami ugye érdekes, hogy teljesen más közösségeknek szólt az egyik és a másik életútjában, tehát ez a korai szegregációnista
keményvonalas Ku Klux Klan tag.
Igen, az mondjuk úgy, hogy a a May Dale-nek, meg ez a nagyon fehér amerikának szólt, a másik pedig egy ilyen hippi vonalas, fél indián, valami csoda, ami meg inkább nagyon a bal oldal felé nyitott. Körülbelül az egész politikai spektrumot bejárta az életében, talán csak kommunista nem volt, tehát hogy...
Már csak azt kellett volna hozzá, hogy mondjuk a bőrét így színezze, meg szoláriumozzon, hogy meggyőzőbben játssza a Cherokee-t, szóval... Bár azt számára nem volt szükség.
Meg... Hát manapság sincs, tehát amikor a Elizabeth Warren, aki 1024 részt indián ösztöndíjjal kerül be az egyetemre, azért ott felmerülnek kérdések, hogy ezt mennyire veszik komolyan.
Igen. És ez nagyon talányos dolog, hogy egy ilyen múlttal hogy lehet valakiből egy ilyen regényíró, tehát ez egy teljes fordulás ugye a személyiségben.
És hát ugye felmerül az emberekben, hogy ez most őszinte változás volt az életében, rájött, hogy amit eddig csinált, az nem jó, meg nem elfogadható.
Hát vagy pedig a korábbi énje volt egy imitáció. Igen. Igen.
Hát vagy pedig ugye forró lett a lába alatt, itt a fekete bíró megölése, meg hasonló ügyek miatt, és inkább elleplezte magát, bár ez meg nem igazolja a politikai, nem is politikai, hanem ezt a kulturális szerepvállalását, mert nyilván ha valaki el akar rejtőzni, akkor nem kezd el regényeket írni, meg televízióba járni. Valami nagyon érdekes pszichológiai dolog játszódhatott le benne, és a Gun to Texas az egy nagyon jó címválasztás. Valószínűleg együtt hagyott a feleségének is a hűtőn egy ilyen post-it-el, hogy Gun to Texas pont.
Igen. Igen, tehát ugye a film alapjául szolgáló regény szerzője olyan érdekes életúttal bír, mint Josie Wells.
Hát ugye, teljes egészében ez egy, ahogy említettem is az elején, ez egy önéletrajz ihletésű karakter. Hát, ugye mind a ketten egy veszett ügy, egyik a konfederáció, másik pedig a szegregáció pártján állt.
És hát jó, persze, most ha meg a másik regényet már szóba hoztuk, jó, persze, most Idolami csalás 12-1-20-at. Itt ez az érdekes, hogy milyen híre lett ennek a könyvnek, meg hogy egy csomó iskolában kötelező irodalom
igen,
volt.
Igen.
Mintha egy indián valódi története lenne.
Na ugye azon lepődtem meg sokan, hogy milyen jól leírja ezeket az indián tradíciókat. Meg, így jól nem maradt még fent sehol máshol.
Nem is tudom miért.
Ez körülbelül olyan, mintha a Fekete Párduc kötelező film lenne iskolákban, mert miért bemutatja az afrikai társadalmakat a kolonizáció előtt.
Igen. És ha már ugye karakterekről beszélünk, itt nem lehet elmenni a Laura karaktere mellett, akinek a színésze Sondra Locke. Egyébként egy elég érdekes figurája ugye a filmtörténetnek. Ő az, aki hát kvázi felesége, ilyen lényegében élettársa volt 15 évig Clint Eastwoodnak, és egyébként számtalan filmben együtt szerepeltek, ez volt az első. És az is egy érdekes adalék amúgy, hogy kifejezetten törekedett ő arra, hogy szerepelhessen ebben a filmben. Addig csak ilyen sorozatokban, meg ilyen kevésbé ismert produkciókban szerepelt. Még arra is hajlandó volt, hogy a korábbi gázsiának a felét fogadta el ezért a szerepért.
Túl sok minden nem csinálhat filmbe, úgyhogy...
Igen. De egyébként ilyen nagyon bulváros stílusba váltak el az útjaik Clint Eastwooddal. Vádaskodások, perek, meg minden, ugye elhordta mindennek a Clint Eastwoodot, ilyen abszolút toxikus férfinak leírta. Egyébként egy korai feminista ikon volt ez a színésznő, csak úgy érdekességebbé mondom. Szóval ebben is ugye ilyen ezotikus ez a film, tehát még a szereplői is ilyen ezotikusak, nem csak az ötletgazdája. Igen, számomra egészen meglepő
hozzá volt. Hozzá kell tenni, hogy Clint Eastwoodék a filmkészítés, akkor még nem ismerték a írónak a hátterét.
Igen. Igen, valóban. Hát ők is csak annyit hallottak róla, amit a nyilvánosság előtt mondott saját magáról, igen. Tegyük hozzá, hogy teljesen más világ volt, mint a 70-es évek is, tehát így simán egy hamis személyazonosságot, meg identitás létrehoz, ez nem volt olyan nehéz akkoriban. Tehát,
nem volt közösségi média például.
Tehát elég volt valakinek ellopni valami dokumentumát, például azt akkor már az ember új biztosítási számmal, meg mindennel élt, szóval. Tehát voltak erre példák nagyon sok. Úgyhogy tényleg érezhető, hogy ez revizionista western, de úgy szubjektív értelmében, tehát nem ilyen senkinek képzelje be legyen áthallást. Úgyhogy tényleg nagyon jó alkotás.
Szerintem egyik legjobb western. Nem látom sok western filmet, megmondom, de ebben az üzenetek, az egész kivetelezés, az, hogy hányszor volt jó értelemben subverting expectations, ez mind arra mutat, hogy valóban egy nagyon ötletesen megcsinált filmről van szó. és tényleg Clint Eastwoodék 110%-ot beleraktak ebbe a filmbe. Gondolom nekik is, mint ilyen művész lelkek, ha lehet így fogalmazni, szívügyük volt az a projekt, tehát hogy még ez nem a corporate Hollywoodnak akkora volt, amikor minden a pénzről szól, hanem tényleg látszik, hogy abszolút módon érzelemekkel teri az
hát, hogy nem, ugye a színészek nem azért játszották el a szerepet, mert hogy fel akarták markolni a fizetést.
Hát a rendezők se a kötelező checklistet töltötték. Na, erős négerné, pipa, igen, gonosz fejérfetve, pipa.
És ráadásul ez még jóval az úgynevezett hollywoodi aranykor után van.
Nem.
De ez egy nagyon jól eltalált alkotás, igen. Úgyhogy igazat kell adnunk a youtuber illetőnek, majd linkálni fogjuk a adásba.
Igen, és ugye alapvetően azt se lehet róla mondani, hogy nagyon szabadon kezelni a történelmi tényeket, tehát megjelennek azért, vagy tényszerűen igazak, vagy illenek abban a történelmi korban, amikor játszódnak. Tehát, hogy...
Én nem is tudom amúgy, hogy milyen filmhez lehet hasonlítani, ami hasonló történetet mondaná el, csak egy másik történelmi korban. Nem tudok felidézni nagyon semmit, mert ugye például, ha megnézzük a betyárok történetét ugye Magyarországon, szerintem még addig se jutott el soha ugye a magyar popkultúra, hogy ilyen revízió alá vegye egyetlen a betyárok történeteit, mert hát ugyanolyan
bugyuta módon... Volt egy Sobrit című film, de mondjuk ez körülbelül a Dancsó féle videomániában lehet ismerős, és hát akkor annyit is ér.
Meg ugye a revízió, ami a Western műfajában bekövetkezett évtizedekkel ezelőtt, az itt sose következett be például.
Hát, illetőleg ahhoz kellett volna lenni alap, minek, amit lehet revízionálni, tehát most tenkes kapitányát.
Még az se volt.
Igen. Maximum a tenkes kapitányát lehet ide sorolni, ez is kuruszos betyáros, de hogy most...
Hát jó. Ez gyerekeknek szól, egyébként. Na.
Hát most tényleg itt lehet revíziózni, amikor konkrétan nincsen alkotás, ami feldolgozná ezeket, ez az egy Sobrit leszámítva.
De mondjuk más, jó, olyan szinten nem ismerem ezeket a nemzeti filmtörténeteket, de nem tudom, hogy van-e hasonló, ami mondjuk egy háborús veteránnak a utóéletét, meg a szenvedéseit, meg mindenét ugye így mutatná be, de ráadásul ilyen politikai fennhang nélkül, mert ebben nincs.
Igen. Hát ugye már leve azzal kezdődik, hogy a rossz oldalnak a veteránjáról van szó, tehát még nem is arról lehet mondani, hogy megvívtuk a győztes háborút, és nem tudom.
Ja.
Még az utolsó szamurájt sem mondanám ennek, mert abban is van egy veterán, de ott konkrétan egy újra militarizálja magát a filmben, és
igen.
Ott pont ellentétes üzenete van, tehát hogy csak a film legvégén találja meg a boldogságot, miután megvívta a második nagy harcát az életében. Ehhez képest is egyedi ez a film szerintem, és valóban egyrészt egy ilyen hát redemption story, lehetne azt mondani, tehát a korábbi vétkeiért, bűneiért ő felel a filmben.
Meg hát amit lezárásnak neveznek a pszichológiából, az itt megtörténik. Tehát, hogy tényleg meghaladja az ő traumáját és új életet.
Igen, ugye végre azzal a bőrhenyessel, aki a családja haláláért volt felelős, egy új közösségben betölti a szerepét, és ugye aztán új utakra indul. Tehát látjuk, hogy tovább lépett ezen az egészen, ami előtte őt...
És hát a múltját földrajzilag is maga mögött hagyja. Tehát, hogy új terepen új életet kezd. Tehát végülis ilyen abszolút pozitív a végső kicsengése a filmnek.
Igen, pozitív tónusa van a filmnek, néha vannak benne ugye vidámabb pillanatok is, ahogy említettük.
Igen.
És maga valóban az alaptörténetén sem jutna eszembe hasonló, ami kifejezetten ezzel az oldalával foglalkozna a háborúnak, hogy mi történik a háború után. Mert általában ezek a filmek addig jutnak el, hogy megvívtuk a dicső háborút. Megnyertük a jövőt, és akkor arról már nincs szó, amikor a banyatankot húzza 30 évvel később a Lidlbe az akciós parizert vásárolni. Némi túlzással, de...
Igen.
Tehát hogy ezt soha nem mutatják be, hogy... Meg ugye a főhős megöli a sárkányt, de azt nem látjuk, hogy 20 év múlva épp az adót kéne befizetni a királyi kincstárba, vagy valami, tehát...
Hasonló vietnámi tematikájú film biztos, hogy nem volt, nem tudok.
Hát a Forrest Gump talán azért részben rácsatlakozott erre a vonalra.
jó, hát nagyon megengedően lehet ezt mondani. Jó.
Hát mondjuk, látjuk ott az egykori parancsnokot, aki ugye elvesztette a két lábát, és
ja, hát igen,
nyomorult veteránként ott engedte az életét, úgyhogy semmi értelme nincs. Tehát, hogy...
És aztán mégis ráébred, hogy van.
Igen, tehát, hogy látjuk itt, hogy ez próbálkozott vele, de nem egy népszerű téma. Tehát, hogy
igen.
Jobb szeretik az a fias filmeket, ahol...
Vagy azt, vagy pedig az ilyen nagyon... Az már ilyen tök kapta fáról menő dolog minden műfajban, hogy a harcos, aki hazatér, és akkor már békében szeretne élni, azt még visszarángatják. Hát és akkor mégis vissza kell mennie, és akkor mégis újra harcolnia kell.
Ez a című filmet.
Melyik?
Hadi című
filmet. Mert itt hasonló történik azzal a nagy különbséggel, hogy itt saját elhatározásából dönt úgy, hogy valakiket megvéd, és valakikért harcol. Nem pedig az, hogy így a történelem visszarángatja az ő szerepébe.
Igen, tehát... Igen, teljesen más konfliktusba kerül bele itt a film során, tehát hogy eredetileg ő bosszút akar állni az őt ért sérelmekért, és ott ugye látjuk, hogy mindenről lemondott az életben, csak a bosszú élteti.
Ja.
És aztán bekerül egy ilyen pót családhoz, ahol ő válik a védelmezővé, mint a legtalpra esettebb és legkompetensebb személye a csapatnak. És hát ilyen központi vezető figurává válik, úgyhogy ő ezt nagyon nem akarja, ezt a szerepet. Tehát, hogy amikor a kutyával ez a jelenet, az is tetszett, mert így hát minket már csak az nem követ, aki nem akar.
Vagy a kutyát valami 8-10-szer leköpi a filmbe.
Szóval. Manapság a Pete nagyon tiltakozna ezzel a film ellen. Ez is ilyen comic relief, hogy nyilván a kutyába akkor már belerúgni azért nem lett volna PC.
De leköpni az még jó van.
Az még belefért, igen. És tényleg ugye talál egy új célt az életben, tovább lép kapcsolati szinten is, mondja, összejön ezzel a fiatal tenészlánnyal.
Ja, ja.
És bár nem tud megnyugodni, de azért látjuk, hogy elengedte ezt a múltat, elengedte ezt a céltalan, esztelen bosszút.
Igen, mondjuk azért tegyük hozzá, hogy a tehenészlány se az a szokásos western női karakter, tehát így látszik, hogy valami nincs rendben áll a teljesen. Tehát, hogy ilyen,
igen, gyanús.
Kicsit olyan életidegen, hogy úgy mondjam, igen. Ez egyébként a filmben inkább pozitív, mint negatív, mert úgy életszerűbb lett ezzel, hogy így jönnek össze. Tehát nem egy ilyen tök átlagos ilyen tehenészlánya jön össze, aki volt 12-1 tucat ezekben a más western filmekben. Úgyhogy...
Összességében én azt mondom, ez nagyon jó film. Idehozzal nem egyedi. Ismert, igen. Sajnos, pedig...
Igen, forgalmazták és szinkron készült, az biztos.
De én nem hallottam róla előtte soha. A westerneket nem lehet, soha nem ezek kerülnek elő.
Tehát hát nem.
Lehet, hogy idehozzal futott, de nagy sikerre akkor nem tetszert.
Igen.
Nyilván egyébként az üzenete pedig pont olyan, ami szerintem egyébként a magyarokkal is rezonálni tud, tehát, hogy mi is azért egy szabadság szerető nép vagyunk. Nyilván ilyen koloniális, meg ilyen telepes múlt hát, nem volt, de alapvetően szerintem a alapvető üzenetek...
Hát a cowboyhoz hasonló életformákat ugye ismerte és gyakorolta a magyarság is az elmúlt évtizedokban, az tény.
Ez a hajdúbetyárok,
meg a többi, tehát ez azért...
Meg romantizálva is van, azért ez nálunk a mai napig betyárok akármi.
Igen.
Tehát, hogy alapvető üzenetek szerintem azért nálunk is fogadókészségre találnának, csak hát nyilván abban a történelmi korban valamilyen okból ez nem lett ide hazaismert és népszerű, úgyhogy reméljük, hogy ezután podcast után minél többen megnézik.
Igen, bár ugye arról beszéltünk, hogy az amerikai polgárháború okai azok politikai szemszögből, meg gazdaságtörténeti szemszögből azért kellően összetettek ahhoz, hogy csak a lényegében csak az amerikaiak tudják értelmezni őket, és kívülről nézve ilyen idétlen az egész.
Bár ugye ez a film pont elválasztja a politikai okokat a film történésétől, tehát hogy nem egy ilyen Gods and Generalsről beszélünk, ahol 3 órán keresztül horkolunk létábornok nagy hallgatva. Mondatait hallgatva meg, figyelve, hogy Jackson hogyan tud ilyen tényleg ilyen kőtekintettel nézni maga elé, és így bambán bámulni, hogy mi zajlik.
Nem, az... Na jó, arról ne is beszéljünk, szóval az a film az egy vicc tényleg, szóval.
Tehát, hogy ehhez képest azért szerintem ez olyan film, ami az amerikai történelem beható ismerete nélkül is értelmezhető, ahogy mondtam, témákkal dolgozik, mint a szabadság szeretet, a bosszú értelmetlensége, a
igen.
Új céltalálása, a nyitottság, befogadottság, befogadókészség egymás felé, tehát az minden üzenetek, amik értelmezhetőek anélkül, hogy valaki a korabeli politikai viszonyokat értelmezni.
Igen.
És szerintem ezért is egy nagyon jó film, mert hogy le tudta választani az egészet a akkor is már nagyon zajló. Tehát, hogy ez a Lost Cause, hogy beszéltünk róla.
Hát azt a 70-es évekre nyilván azt már, mondjuk úgy, hogy ilyen akadémiailag már akkor is kikezdték. Ahogy arról beszéltünk, az csak a legutóbbi időkig jutott el oda ez a Lost Cause cáfolata, meg tagadása, hát inkább tagadásának mondom, mert a cáfolat és a tagadás azért mondom, vannak jelentésbeli különbségek. Tehát a tagadása addig már eljutott,
hát, hogy
már
a... Hát, tagadásnak mondanám, az elutasítása.
Elutasítása, hogy ugye már az emlékeit is elmozdítják és eltüntetik. De azért a 70-es években se állt meg a lábán, vagy messze nem annyira, mint mondjuk pár évtizedek korábban még a déli államokban se. Tehát akkor már úgy azért.
Eddigre azért nem nagyon számíthattunk ilyen Birth of a Nation című apologéta filmekre. Úgyhogy nyilván ezért a témaválasztás is érdekes volt, és érdekesen oldották meg, hogy ne egy déli ügyet dicsőítő film legyen belőle, annak ellenére, hogy a főszereplője egy konfederációs fegyveres.
Igen.
Úgyhogy én pont ezért is mondom, hogy nagyon jól sikerült ezt megoldani. Mindenféle szempontból nagyon átgondoltam, hogy ilyen a filmnek a kifutása, és valóban, aki nem ennyire járatos a amerikai történelmét, most kifejtettünk a mindenféle okok, meg ilyen nagyon kifinomult részletek kapcsán, ez is bátran szerintem nehékezhet a filmnek, mert nem igényel nagy történelmi ismereteket, ha West End látott, akkor azért nagy meglepetés már nem fogja érni.
És igazából senkit ne tántorítson el a Clint Eastwood rendezői tevékenysége miatti bármilyen fenntartása, mert azt kell, hogy mondjam, hogy ennél azért vannak gyengébb rendezései későbbiekben is, de ez a film azért jól sikerült.
Tehát... Ebben mindent beleraktak szerintem. Ahogy mondtam, ez nehéz a szívügyük lehetett, én úgy gondolom.
Hát szerintem mindent elmondtunk, amit akartunk, úgyhogy köszönjük a figyelmet,
köszönjük.
És a legközelebbi viszontlátásra.
Going back to find her, my heart is warm.